Kedves hallgatók, épp arról beszélgetünk itt a barátaimmal, hogyha nem kapnánk folyamatosan jelzéseket Istentől, tanításokat. Az igazság az, hogy mi is elbuknánk. Teljesen biztos, hogy elbuknánk. Megkönnyítsük az életünket, gyorsan elfutnánk oltani, feltennénk a maszkot is, duplán tennénk, hogyha arra van a szükség. És belemennénk minden játszmába. Tehát az, hogy bizonyos dolgokat nem követünk, sőt, sok mindent nem követünk, amit a világ diktál, amit a média diktál, az nem annak köszönhető, hogy mi annyira intelligensek vagyunk, annyira ügyesek vagyunk, hanem annak köszönhető, kedves hallgatók, hogy Isten, ahogy megígérte, folyamatosan tanítani fogja az övéit. Ő azt mondta, hogy aki az alapokat megismeri, mert kívánja megismerni az igazságot, és az alapokat megismeri a négy evangéliumból, mert az az alap, kedves hallgatók, az alap. Persze a megértéshez sok mindenre szükség van még azon kívül. Jó, hogyha az ember ismeri az Ószövetséget. De Jézus azt mondta, hogy aki megismeri az ő tanítását, az megkapja azt az ajándékot Istentől, hogy hallja Istennek a lelkét, hallja a füleivel, a szemeivel, hallja Istennek a beszédét, úgymond. És Istennek a lelke megtanítja őt mindenre. Mindent eszébe juttat, amit Jézus mondott. Viszont a legtöbb ember úgy akar tanulni Istentől, hogy az alapokat nem fekteti le, az alapokat nem helyezi le, ugye? Úgy akarunk tanulni Istentől, hogy Isten adja nekünk álmokat, tanítsál minket is, adja nekünk megérzéseket. De Isten nem adja. Nem adja. Mert ő azt mondta, hogy én adom szívesen, de nem akarom, hogy a homokra építsünk, a fövényre építsünk, annak semmi értelme nincsen. Adom szívesen, de először szépen kiássuk ott a fundamentumnak a helyét. Eltakarítjuk a mocskot. Magyarul ugye, lefordítva magyarra. Ez a bűnbánat, amikor az ember szembesül a saját bűneivel, nem a Bill Gates meg a Rockefeller, a saját bűneivel, a saját hazugságaival. Szembesülés Isten kegyelme által meg is tisztul. Kiássuk a fundamentumnak a helyét. Utána szépen letesszük a kemény fundamentumot, a kősziklát. Nem akármilyen bányakövet, kősziklát. Ami nem más, mint Jézusnak a beszéde, a tanítása. Le van helyezve a fundamentum. Na utána aztán jönnek a tanítások. Jönnek az álmok. Jönnek a kemény kijelentések, figyelmeztetések. Jönnek a csodák, jönnek a gyógyulások, gyógyítások. Mert Isten meg is dicsőül az ő gyermekeinek a jelenlétében. Ezt mondta, hogy ezt fogom csinálni, ott leszek én is. Akik hisznek, ezek a jelek követik. Ezt mondta Jézus, felsorolta, hogy akik hisznek, akik Istennek a jelenlétében vannak, azokat jelek követik. Nem azért, mert ők kérik a jeleket, mi nem kérünk semmilyen jelet Istentől. Nem kísértjük őt, nem provokáljuk őt. De ő folyamatosan adja a jeleket, annélkül, hogy kérnénk. Csodákat is tesz. Gyógyítást is végrehajt, és sok mindent elvégez. Azért, hogy érezzük és tudjuk, hogy nem feledkezett meg rólunk, velünk van, és aki látja és hallja a mi szavainkat, és látja azt, amit csinálunk, azok lássák azt, hogy hoppá, itt többről van szó, mint egy filozófia. Itt többről van szó, mint a Biblia, kedves hallgatók. Ez több, mint a Biblia. Ami a gyermeknél van, Isten gyermekénél van, az több, mint a Biblia. Mert a Biblia az egy könyv. Igaz bizonságokkal van tele, de a gyermeknél az élő Isten jelenléte van. Érthető? Az élő Isten jelenléte, és mi erről beszélünk folyamatosan, hogy aki ezt megtapasztalja, aki személyesen hozzáfordul, aki abba hagyja az emberekre való figyelést, és vágyik arra, hogy végre már ő is hallja Istent, na az meg fogja kapni az ajándékot. Hallani fogja Istent. Lesz tisztítás, tisztító kúra, kívül belül. Lesz bűnbánat, lesz sírás. Nekünk is volt, és most is van néha. De lesz hatalmas dicsőség, hatalmas vigasztalás, tanítás, bátorítás, kijelentés, látások. Ezt ígérte Isten Jézus Krisztus által nekünk. Újból kaptunk egy figyelmeztető álmot, egy egészen pontosan egy figyelmeztető álom sorozat, ami teljes mértékben egybevág azzal, ami le van írva, ami ki van jelentve a jelenések könyvében. Hogyha mostani kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyvében élünk, már benne vagyunk az apokalipszisben, ha kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyve valóban Jézustól van, na most akkor nem kételkednénk. Jó van, de bárki mondhatja azt, hogy jó, de hát azért kaptál ilyen álmokat, mert mit tudom én, agymosott vagy a Bibliával. Addig olvastad a Bibliát, hogy végül már ugye az jön ki a álmodban is. Sokszor olyan személyek kapnak ilyen álmokat, hogy nem is olvasták még ezt. Csak ezután fogják elolvasni. Csak hogy érdekességképpen elmondom. De tegyük fel, hogy úgy van, ahogy te gondolod. Azért kap Kinga vagy akárki ilyen álmokat, mert olvasta jelenések könyvét, agymosottá vált. Agymosottá vált, akkor végig már az álmaiban is a jelenések könyve kezdett ugye futni a vetítővásznon. Ha valaki ezt hiszi, akkor az várja ki a végét. Várja ki a végét. Annak, ami mostan folyamatban van, várja ki a végét, és majd a végén, hogyha még lesz lehetősége, és lesz kegyelem fölötte a jóságos Istentől, azt vesse össze azzal, amit mondtunk. És akkor mindenki látni fogja, hogy hazugság volt, amit mondtunk, vagy pedig igazság Istentől. Tehát ezen álmok mellett, amit megosztunk néha, nem csak az írás tesz bizonságot, hanem az, ami mostan történik a városodban, a családodban, az életedben, bizonságot fog tenni e szavak mellett, mert nem magunktól szólunk. Tudjuk, hogy kihez fordultunk segítségért, amikor nyomorultak voltunk, mezítelenek voltunk, és éheztünk és szomjaztunk. Emlékszünk, hála Istennek, hogy kihez fordultunk segítségért. Két asszony vajudása. A jelenések könyvében egyértelműen le van írva, ugye két asszonyról van szó, vajúdnak, ugye mind a ketten vajúdnak, és ugye jelképesen be van mutatva mind a kettő ottan, és vannak ilyen érdekes ábrák, amiket én meg is mutatnék a képernyőn, lássátok, hogy az írásnak a szó szerinti értelmezése mekkora babonasághoz vezeti az embert. Tehát csak érdekességképpen fogom betenni a képet a képernyőre, hogy lássátok, hogy mi történik akkor, amikor valaki az írást agyból akarja értelmezni, azt gondolja, hogy ő ezt elolvassa, és akkor egyből már tudni fogja, mert ő már sokat olvasott, hogy ő már kiolvasta az egész univerzumot, ugye, és azáltal ő megérti a lényeget, nem. Jézus egyértelműen elmondta, az igazságot, a lényeget csak a gyermek értheti meg, csak az a felnőtt, aki gyermeké lett, aki újjászületett. Senki más nem képes megérteni az igazságot, mert a megértés, amiről itt szó van, ez szintén ajándék a magasságos Istentől, kedves hallgatók. Megmutatom tiszta érdekességképpen, hogy mit jelent amikor valaki az írást szó szerint értelmezi, hogy látja azt a nőt, aki a jelenések könyvében van. Azt a skarlátba és bíborba öltözött nőt, csak akkor van egy ilyen leopárcs, tücsű rajta, és kezében egy aranypohár, és a leopárnak nem tudom én hány feje van, és hány szarva. Tehát ez, amikor az emberek ugye vallásosan, babonásan értelmezik az írást. Miért? Azért, mert nem kértek megértést az értelem szerzőjétől, a bölcsesség örök forrásából, ugye? A jóságos Istentől. Ez lesz ebből, ugye? És akkor minket vádolnak, hogy jaj, hát hülyeséget beszélünk, a maszknak nincsen semmi köze a fenevad bélyegéhez, az oltás még nem a fenevad bélyege, és addig spekulálunk, hogy egyszer csak temetik az embert. Temetik, és még feltétlenül utolsó percben is gondolod, jaj, aztán majd a fenevad bélyege, aztán majd 10 év múlva. És nem vesz észre, hogy a fenevad bélyege rajta van, rá van sütve a homlokára, a gondolkodására, az egész életére rá volt sütve a fenevad bélyege, és még a koporsóján is rajta lesz a fenevad bélyege. Valamilyen formában. Mert az ölte őt meg. A fenevad bélyege ölte őt meg. Más nem is tudja megölni az ember, csak a fenevad bélyege. Na de nem ez a lényeg. Én ezt csak érdekességképpen mutattam meg, hogy mi lesz akkor, amikor az ember embereket követ, vallási vezetőket követ, YouTube csatornákat követ, és nincs neki élő kapcsolata az élő Istennel. Ez lesz abból. Lesz egy ilyen menyecske, ilyen gyöngyökkel a nyakában, és ilyen lila ruhában, ilyen, hogy hívják, ilyen purple. indigó, azt hiszem, vagy lila ruhában, bíbor, skarlát, ugye, ahogy mondja, és akkor lesz egy ilyen kép az ő fejében, és nem fogja megérteni a lényeget. Nem fogja megérteni a lényeget, mert beteljesedik az írás rajta, hogy az igazság el van rejtve, ezt mondja Jézus, az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek meg van mutatva, mert gyermeki szívvel fordultak Istenhez, és ő neki szépen képekben elmagyarázta a lényeget, és ők értik. Egyetemet se végeztek, semmit, teológiát sem, és mégis értik. És akinek az agya tele van teológiával, és Bibliával, nem érti. És a legszörnyűbb, a legeslegszörnyűbb az egész tragédiában az, hogy azt hiszi, hogy érti. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mondja Jézus a farizeusoknak, az írástudóknak. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel, hogy azt gondoljátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad, sőt, fennáll a veszélye, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Ezt mondta Jézus, ezt üzeni mindenkinek, minden írástudónak, farizeusnak, aki azt gondolja, hogy addig olvasta a Bibliát, hogy már fokhagymaszaga van, sőt, már ért mindent. Zárójel bezárva, térjünk át a témára. Kinga látta az álmot. Most legutóbb az utolsó álom az volt, hogy látott két asszonyt, ugye? A szülészeten. Ezt Kinga, hogyha elmondod, akkor örülnék neki, és akkor azt kifejtjük, hogy mit jelent az a két asszony.
Oké. Üdvözlök, és kívánom, hogy nyissa meg az Isten kegyelme mindenki értelmét, hogy legyen fülünk a hallásra és az értésre. Tehát az álomkép, amit kaptam ma éjszaka, még mielőtt felébredhettem volna, egy folyósót láttam, egy kórház folyósóját, amiből a folyosója volt, és a folyosón két nő éppen vajudott, illetve áldott állapotban voltak. Az egyik nő alacsony termetű, fehér, hosszú ruhában volt, de ilyen menyasszonyi ruhához hasonló ruhába volt mind a kettő. Tehát az egyik ilyen kis termetű, fehér ruhában, ő is vajudott, várta a szülés pillanatát, viszont ami ledöbbentett a látványba, hogy egyenes derékkal, tehát abszolút nem volt neki ez egy gyötrelmes, kínzó fájdalom, hanem inkább ilyen szelídséggel tűrte a szülési fájdalmakat, és várta a pillanatot, hogy megszülessen a gyerek, hogy behívják, hogy a szülőszobába. A másik nő viszont, aki hatalmas termetű volt, az szintén ugyanilyen ruhába volt felöltözve, viszont az a ruha az vörös volt, tehát ilyen feketés, vöröses, bíborvörös, nem tudom, hogy mondják ezt a szint. És az viszont a fájdalmakat egyáltalán nem viselte, türelmetlen volt. Ez abból jött az értés, hogy a falhoz dőlt, és görnyet volt, és hát látszott, hogy nagyon kínozzák a szülési fájdalmak. Ennyi volt a kép, amit láttam. És mielőtt felébredhettem volna, és felfogtam ezt a látványt, akkor érkezett egy szózat, hogy most van születőbe az előzőnél sokkal hatalmasabb, sokkal gyönyörűségesebb valaki, akit eddig még emberi szem nem látott. És a szózat végére én már teljesen ébren voltam. Ha ez nem így történik, hogy én felébredek, mivel hogy most oké, hogy bőven fejtettem ki azt, amit láttam, mert hát valahogy el kell magyaráznom, hogy mit láttam, de ez csak egy kép volt. És ha nem jön hozzá a szózat, és közben nem ébredek fel, tehát én el is hessegetem magamtól, mert annyira rövid volt, és gyors, és számomra értelmetlen valaminek tűnő, de viszont erre a szózat befejezésére ébredtem fel, és hát ugye én ezt az egészet lélekben láttam, ezt az egész jelenetet, viszont végig, amíg ezt a jelenetet szemlélhettem, és a szózatot is hallhattam, tehát akkora örömben, lelki örömmel ébredtem a szívembe, hogy már csak az is bizonyságul volt, hogy amit láttam, az valós, és értelme van Istentől. Persze fogalmam nem volt, hogy ez most mit jelenthet, mit nem jelenthet, mert én, Isten a tanúm rá, én sosem olvastam úgy jelenések könyvét a magam fejétől, hogy én most ezt tanulmányozzam, vagy meg akarjak érteni valamit belőle. Sőt, olyan alkalmakkor is, amikor Isten kegyelme indított arra, hogy egy-egy fejezetet olvassak el, azt is megvallom, hogy én, amikor elolvastam, én soha nem értettem semmit. Általában mindig lefekvés előtt szokott ilyenekre indítani a lélek, és az is előfordul, hogy ahogy mondom, semmit nem értek olvasás közben, és másnap se, utána se, de majd később viszont, amikor, ahogy Isten adja, jönnek a megértések abból következően, hogy mit olvashattam valamikor. És az az érdekes, hogy mostanában nem olvastam, erre nem indított Isten lelke, hogy olvassam a jelenések könyveket, viszont ugye adta ezt az álmot, amit felébredéskor mondom, ha nem így adja, akkor akár el is hessegetek, letagadom még magam előtt is, hogy ez csak egy valami semmi volt, de hát Isten hűséges, és hát nem semmi volt, mert most vagyok én is ledöbbenve kellemesen, hogy ez olvasható a jelenések könyvébe, hogy van ez a két nő, aki Vajudik. Na, ennyi.
Akik megismerték a Isten kijelentéseit az apostolok által, Jézus által, tudják, hogy az a fehér ruhában lévő nő, ugye, szinte ugye mennyasszony ruhában volt, az maga mennyasszony. Ezek mind képes beszédek, képes kijelentések, amelyek képesek a gyermekekkel megértetni az igazságot. Képes beszéd, nyelveken szólás, amely képes az emberekkel, a gyermekekkel megértetni az igazságot. Tehát a fehér ruhában ugye a mennyasszony az úgymond az egyház. És itt nagy valaki azt gondolja, hogy a katolikus egyház ne. Az egyház nem a katolikus egyház. Tehát, sőt, hogy igazából ebben a kontextusban Jelenések könyvének a 12. fejezetében, ami a katolikus egyház, az a másik nő, az a vörös ruhában lévő nő, a bíborba, vörös ruhába öltözött nő, a babiloni parázna, az amerikai, a vatikáni parázna, ami azt jelenti, ugye parázna, hogy hűtlen az igazsághoz, összefeküdt, összefekszik mindenkivel paráználkodik, úgymond kurválkodik. Ezért van tele ugye a katolikus egyház babonákkal, mesékkel, hazugságokkal, hagyományokkal, szent hagyományokkal, szent szokásokkal, de viszont a szent igazság az hiányzik abból. Az a vörös ruhába öltözött nő. Tehát nehogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak a katolikus egyház, nem, ez maga a kereszténység mindenestől. Mély tisztelet a kivétel. Én nem azt mondom, hogy nincsen, nem lehet kivétel. Nem lehetnek olyan kisebb csoportosulások. Államtól, államhatalomtól független csoportosulások, nem bejegyzett emberi csoportosulások, akik ténylegesen, hát használják ezt a bélyeget, hogy kereszténység, de viszont tényleg a szívükben a Krisztus éljük. Én nem mondom, hogy ilyen nincsen. Tudom, hogy van ilyen. Teljes meggyőződésem van ilyen. Viszont a babiloni parázna az azt jelenti, hogy az a vörös ruhába öltözött nő, ugye, hogy van benne minden. Az igazságon kívül varázslás, mantra, asszonyunk Szűz Mária, minden. De nem csak ami a vallással kapcsolatos, kedves hallgatók. Tehát ez a kereszténységen kívül is jelen van a babiloni parázna. Tehát például az, amit tanulunk minden Székelyföldön pénzért, ez a New Age, ezotéria, a reinkarnációs tanok, meg különböző tanok, ez mind részét képezik annak. Mind részét képezik annak a vörös ruhás asszonynak, a tanainak, ugye. Tehát ez a két asszony van, ugye, ezt úgy is lehetne mondani, hogy tehát ugye a fehér ruhás asszony, a mennyasszony ruhában, ugye a Krisztusnak a mennyasszonya, tehát azok a gyermekek, azok már nem emberek, nem gyermekek, akik újjász lettek. Lehetnek 80 évesek is, teljesen mindegy. Gyermekek, újjá vannak születve az igazság által. Ők a mennyasszony, akik Krisztushoz tartoznak, és a vörös ruhás nő, az meg ugye a másik egyház, tehát a világi egyház, mondjam azt, vagy pedig maga a világi gondolkodás, hogy mindenestől, spiritualitáson túl is, tehát a hazug kereszténységen túl is, úgymond. Tehát akik úgymond testben járnak, idézőjelben testben, test szerint gondolkoznak, mindenki ennek a vörös ruhás nőnek a testét képezi. Érthető? A testi gondolkodás, a kereszténységgel megtámogatott testi gondolkodás, akár a zsidó felfogás, az ószövetségi gondolkodással megtámogatott testi gondolkodás, ugyanaz a vörös ruhás nőhöz tartozik. Mert azok az emberek még mindig itt akarnak jól élni. Itt akarnak úgymond kincseket szerezni. Tehát itt akarnak bővölködni. Éppen ezzel beszélgettünk arról, hogy milyen katasztrofális hatása van az alternatív médiának az emberekre. Az alternatív médiának, az alternatív spiritualitásnak. Hogy az emberek, akik ugye tagadják az oltást, de erőből tagadják, nem a lélek által, nem a lélek hatalmával, hanem fizikai erőből, agyból tagadják az oltást, azok olyanokkal foglalkoznak, hogy gyűjtögetik az élelmiszert, meg vissza akarnak menni a hegyre, meg kecskét, meg tehenet vásárolnak, meg pontosan akiről beszél Jézus ugye az evangéliumban, hogy a csűröket megtöltik ugye a pincét élelmiszerre, hogy majd a nehéz időkben legyen, amit megegyenek. Teljes mértékben testi gondolkodás. Többször feljöttük a figyelmet, kedves hallgatók, hogy az alternatív média, hogyha azt mondjuk, hogy a főáramú média rossz, amit a televízióban látunk, és aláírom, hogy rossz, semmi kétség nincs a felül, akkor azt kell mondani, hogy az alternatív média, amit az emberek beisznak valósággal, az oltás ellenes mozgalmak, az egymilliószor rosszabb. Egymilliószor. Tehát boldog ember az, aki csak a főáramú média által van megtévesztve. Talán valahogy Isten megmenti őt. De akit megtéveszt az ezotéria, az alternatív média, azok az emberek annyira belezuhannak a testbe, hogy nehéz őket megmenteni. Miért? Azért, mert az alternatív média, és főképp az alternatív spiritualitás úgy teszi az embereket testivé, hogy elhiteti velük, hogy spirituálisak. Ez itt van ilyen sok ilyen különböző kütyű a háztartásokban. Ilyen kenőcs, meg olyan illatosító, meg olyan pozitúrák, meg ilyen technikák, meg ezek mind testiek, és ne veszi észre az ember, hogy ő a testével akar elérni a lelkiséget, és nem a lelkével. Na, zárja bezárva, nem ez a lényeg, kedves hallgatók. Próbáltam én megmutatni, hogy ki ez a két nő. Tehát a fehér ruhába öltözött nő, ugye, aki mennyasszony ruhában volt, egyenes testtartással, egyenes derékkal, nem voltak neki olyan fájdalmai, az maga a mennyasszony, ugye, ahogy van fogalmazva a új szövetségben. Tehát a Krisztusnak a mennyasszonya. Azok, akik tőle vették a tanítást, tőle kapták a tanítást, ingyen, nem pénzért, ingyen, ajándékba. Tehát minden egyes ember ennek a fehér ruhába öltözött mennyasszonynak, a testének a része. Nem hiába mondja azt is Jézus a Jelenések könyvében, hogy adok neked ruhát, fehér ruhát, tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, feleszöltözve, hogy ne látassék ki a te mezítelenségednek a rútsága, hogy a testi gondolkodás úgymond el legyen teljes mértékben erőtlenítve, idézőjelben. Tehát akik fehér ruhában vannak, tehát több helyen fogalmazza ezt így az írás, az azt jelenti, hogy ők kaptak élő tanítást az élő Isten kezéből, nem könyvekből, hanem az élő Isten kezéből, Istennek a lelk által. Mert Isten lélek, aki őt ismeri, lélek által fontos, hogy őt megismerje. Különben lehetetlen. Különben lehetetlen. Tehát az álom egyértelműen mutatja, hogy hogyan vajudik és hogyan szül a két nő. Mert igazából, akiket Isten elhívott Jézus tanítása által, ők is vajudnak, tehát mi is vajudunk, kedves hallgatók, mert néha mi is küszködünk a régi természetünkkel, a testnek a kiáltozásaival, testnek a kívánságaival, ugye? Mi is küszködünk néha, és vajudunk, tehát oké, életre hívott minket Isten, megtermékenyített az igazsággal, de a születés az most fog történni. Most fog történni. Tehát ahhoz, hogy teljesen újak legyünk, hogy megszülessen bennünk a gyermek, a tökéletes gyermek, aki megláthatja Isten országát. Ez vajudásokkal jár. Tehát Isten tanít, mint mondtuk többször, szembesít dolgokkal, bűneinkkel, hazugságainkkal, ami kellemetlen és kényelmetlen, az igazság. Viszont, amikor meglátjuk annak az értelmét, és amikor meglátjuk az, hogy milyen jó volt nekünk, akkor könnyes szemekkel látjuk Istent, hogy milyen jó, hogy hagyta, hogy kicsit szenvedjünk, hogy szembesüljünk és megtisztuljunk. Érdekes ebben az álomban, hogy a két nő, ugye, az Antikrisztusnak az anyukája, a vörös ruhás nő, valamint a Krisztusnak az anyukája, a fehér ruhás nő, másképp fajudik. És érdekes módon a fehér ruhás nő az kisebb termetű, kicsike, nem olyan nagy, nem olyan túl nagy. Mit mond Jézus az élet útjáról? Keskeny, nem olyan tágas, keskeny. Kevesen vannak, akik megtalálják azt. A tágas útról nagyon széles, tömegek vonulnak rajta a feneketlen szakadék felé. Tehát a maga mennyasszony ugye kisebb, kevesebben vannak, mint azok, akik úgymond a vörös ruhás nőnek a testéhez tartoznak. Jóval kevesebben vannak. De milyen az ő vajudásuk? Egyenes gerincsel vajudnak. Nem mennek teljesen tönkre, nem halnak bele a kínjaikba, nem üvöltöznek, nem ordítoznak. Kínjukban. Hanem türelemmel viselik a szülési fájdalmakat. Hát Isten megerősíti őket. Ez történik. Hogyha valaki nem érti még mindig, hogy mi a lényeg az egészben, én elmondanám azt, hogy nagyon sok hölgyel találkoztam, akik nekem beszámoltak arról, hogy milyen volt a szülés. Milyen volt a szülésük. És egyesek elmondták, hogy óriási kínok között szültek. És sőt, a legdurább az, hogy nagyon sokan az orvosokat hibáztatták. Hogy milyen klinikán voltam, s hogy bántak velem, s a pofátlan, s hogy ezért van ő megfizetve, hogy így bánjon velem, ugye? De sokan így szültek. Óriási kínok között, aztán végül meg kellett műtség, és akkor injekció meg minden. Hatalmas szenvedés által szültek. Más nők, más hölgyek, akikkel beszélgette, úgy szültek, hogy jóformán észre se vették, hogy szültek. Pugon megszült a gyermekét, rá egy órára küldi az SMS, az jó móka volt. Tehát még volt kedve poénkodni meg minden, így szülte meg az ő gyermekét. És érdekes módon azt tapasztalta, hogy mindenki nagyon kedves volt vele kórházban. Úgy az orvosok, mint a nővérek, mindenki. És nagyon könnyen szült. És persze, mit mond erre a világ? Hát az, hogy jaj, neki szerencséje volt. Érdekes, érdekes. Kétszer szült, kétszer volt szerencséje, akkor ezek szerint. De úgy gondolom, hogy ha tízszer szülne, akkor még tízszer volna neki szerencséje. Ha ezt a szót alkalmazzuk, használjuk erre a dologra. De én tudom, én nem azt mondom, hogy az én húgom egy szent asszony, egy szent nő. Ne, megéri ő is a pénzét. De tudom, hogy milyen a szíve. Tudom, hogy van benne bűnbánó szív. Tudom, hogy szereti Istent. Tudom, hogy van bizalma. És az a bizalom őt végigvitte ezen az úton. És kedves agatuk, aki ezt hallja, és hölgyek, akik ezt hallják és már szültek, nehogy valaki azt érezze, vagy gondolja egy percig is, hogy én valakit károsztatok. Hogy te nehezen szültél, akkor neked annyi. Nem. Nem. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, kedves agatók, hogy szembesünk, aki mer szembesülni azzal, hogy minek volt köszönhető az ő kemény szülése, hogy ő hogy élt korábban, hogyan viszonyult az élethez. Aki meri kérni Istentől, hogy őt szembesítse azzal, hogy ő hogy élt, hogyan viszonyult a férfiakhoz, a férjéhez, meg minden, na lehet akkor meg fogja érteni, hogy minek köszönhető az, minek volt köszönhető az, hogy úgy szült, ahogy szült. Érthető? Mert van összefüggés. Van összefüggés. Tehát nem hiába van leírva, és nagy valaki azt gondolja, ez csak az én gondolatom, az én filozófiám. Nem. Ha valaki kételkedik abban, hogy ez Istentől van, olvassa a Bibliát, elejtő végig, és meg fogja érteni. Sőt, már az első oldalon, az első oldalakon le van írva, hogy mi történt annak következtében, hogy Éva fellázadt, hárított. Fellázadt, Ádámot elcsábította, úgymond idézőjelbe Istentől, az ő szépségével, és hát kijöttek az idegenből, kijöttek űzve, úgymond. Mi történt? Minek az, hogy a fájdalommal fog szülni. És a férjed megvert téged, meg megaláz, meg minden, fájdalommal fog szülni. És még úgy is ragaszkodsz a férjedhez. Miért? Azért, mert elcsábítottad tőlem. Azért, mert belevitted a hazugságba. A hazugságban vagytok mind a kette. Megtörtént az összeesküvés, ez nem elmélet, ez megtörtént az összeesküvés, most is ugye férfi és a nő között. Megtörténik az összeesküvés. Amíg bajban voltunk, addig Istenhez forultunk, Jézushoz, kaptunk tőle segítséget, meg minden. De amikor már jó volt dolgunk, akkor ugye hirtelen, hát itt csak jobb a szerelem. Csak jobb a szerelem, mint a Istennek a szava. És akkor, Isten most már küszöböljük egy kicsit, na, hallgasson meg. Picit olyan zavaró a szava. És akkor mi aztán megoldjuk mi kette? Én majd a férjemmel megoldom, mondja Éva. És a férj azt mondja, hogy én majd a feleségemmel megoldom, nem kell túlzásba vinni a vallást, ugye, Istennek a szavát. És akkor kezdődik minden előről. Fájdalommal szülés, viták, pofoszkodás, minden. Egymást leeszik, egymásról a hús leeszik, és a lelket is, ugye? És nem értik, hogy miért van. Pedig olyan jól működött minden az elején, a mézesetekben. Jó, mit tudom én, honeymoon, meg minden. Nem értik, hogy miért történt az, ami történt. Zárójelbe zárva, megint. Tehát, hogy megértsük, hogy miért így ábrázolja Isten a Jelenések könyvében is, ebben az államban is, miért így ábrázolja a két nőt. A sátának a mennyasszonyát, és Istennek Krisztusnak a mennyasszonyát, az igazságnak a mennyasszonyát. Az igazságnak az asszonya, és mennyasszonyának nem csupán terhei vannak, hanem megkapta az erőt is, hogy elhordozza a terheket. Érthető? Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mondja Jézus. A fehér ruhába öltözött nőnek, a terhe, neki is volt erre, ő is úgymond terhes volt idézőjelbe, de ő sokkal inkább áldott állapotban volt. Ő várandós volt, ő várta. Ő várta a gyümölcsöt, ő várta az, hogy az a gyermek teljes mértékben megszülessen, és elhaljon a felnőtt, elhaljon teljes mértékben a felnőtt, aki a világban hisz. Ezért az ő gerinc egyenes volt. Nem nyafogott, nem nyavajgott. A másik, aki a világban hitt, ugye, világban hitt, a médiának hitt, az összeesküvés elméleteknek hitt, a Bill Gates elméleteknek hitt, ennek hitt, meg annak hitt, de nem Istennek.
Saját erejében is.
Félt és rettegett. Hogy miben?
a saját erejében és az összefogás erejében.
Pontosan.
Hit.
Pontosan. Tehát nem volt a vörös ruhás asszonynak nem volt gondviselője és teherhordozója. Mert Isten azt mondja, hogy akik hozzám forultak, azt mondja, vessétek én reámat itt erejteket, ide vele, ide, mert nekem van-e erőm arra azt elhordozni? Nektek nincs. Vessétek reám a bűneitek terheit, a hazugságaitok terheit. Ezt mondja Isten, ezt mondja Jézus. És akiben volt alázat és szerítség, aki nem meditál és nem az ön megváltás, meg az ön bűnbocsátás, ön megváltásnak a tanait hallgatja, azok oda mentek a kereszthez, és letették a terheiket. Isten hordozza az ő terheiket. Kaptak ők más terhet. Azt mondja Jézus, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Mindenkinek a terheketes tagatók. Könnyű. A fehér ruhás nőnek a terhe, a mennyasszonynak a terhe könnyű. A Krisztus barátainak a terhe könnyű, mert Istennek a hatalmas keze hordozza azt. Ezzel szemben a vörös ruhás nőnek a terhe, akik a vallást hiszik még igazságnak, a médiát, és azt követik éjjel-nappal, azoknak az terhük csak látszólag könnyű. Látszólag. El van játszva. Azt mondják, hogy jaj, vedd fel ezt a 2-3 oltást, aztán minden meg van oltva. Egyszer csak jön a betegség. Át vagy verve. Becsapott. A vörös ruhás nőt becsapta. Az ő vőlegénye. Hazudott neki. Ez pont olyan, mint amikor a férfi a nőt magára hagyja. A parázna férfi a parázna nőt magára hagyja. Mint én egyébként. Én az ember. Ezt csinálja a sátán. Tehát magára hagyta a mennyasszonyt. Ottan kínlódjon. Megígért neki mindent. Nagyon jó volt minden a honeymoon, amíg volt pénz, amíg volt szex, amíg ment az élvezkedés, minden oké volt. De utána ugye maga a sátán az ő mennyasszonyát úgymond magára hagyta. Persze magára hagyta, mert a sátán belőle élt. Neki a mennyasszony nem arra kell, a sátának a mennyasszony nem arra kell a vörös ruhás nő, hogy őt ringassa a kezében és kényeztesse, hanem elszívja a vérét. Elszívja a vérét. A média, a politikum, a vallások, az embereket nem azért manipulálják, nem azért tanítják idézőjelben, mert segíteni akarnak, hanem azért, hogy elszívhassák a vérüket, magára hagyják majd az utolsó napon. Ezért az a hiába, hogy nagy volt az a nő, nagyon sokan voltak, összefogtak. A vörös ruhás nő azért volt olyan nagy, mert összefogtak, sokan voltak, sokan tartoznak az ő testéhez. De hiába fogtak össze, mégis szenvednek, és megmondtuk, elmondtuk többször, Isten kegyelme által, hogy a világ, az emberek, akik még mindig vallási vezetőknek hisznek, akik a médiának hisznek, akik a tudósoknak, a jó tudósoknak, a rossz tudósoknak hisznek, az alternatív médiának hisznek, az összeesküvés elméleteknek hisznek, be vannak csapva, és brutálisan fognak szenvedni. Elhitetik őket, becsapják őket, de az utolsó percben nem lesz mellettük a vőlegény. Egyedül kell szenvedjenek, és Isten tudja, mi lesz a sorsuk. Amúgy nem tudom, Kinga itt van-e, de az álomnak voltak előzményei, tehát ez egy álomsorozat volt, és nem akarok én most túlságosan kitérni az előző álmok részleteire, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy Isten azt mutatta meg az előző álmokban ezekről az asszonyokról, ezekről erről az asszonyról, a mennyasszonyról is, és a másik mennyasszony, mert mind a kettő mennyasszony. Tehát aki a híreket követi, a fenevadnak a képét, a képernyőjét követi, az is mennyasszony, a sátán mennyasszonya. Én is voltam, tehát hangsúlyozom, én azért mondom ezt, kedves hallgatók, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én valakit károsztatok, én is voltam a sátán mennyasszonya. Én, oké? Egyezzünk meg ezt, szögezzük le, én is voltam, tudom, hogy milyen a sátán mennyasszonya lenni. Edike?
Hát igen, kicsit a mennyasszonynak a mennyasszonyoknak a tulajdonságáról jött, hogy mondjam el azt, hogy ugye az egyenes gerinc az azt jelenti, amikor szokták mondani, hogy na ez az ember, ez gerinces. Ez vállalja szívvel, lélekkel, és ez a Krisztusnak a felesége. Ő vállalja szívvel, lélekkel az ő megváltójának, az ő szerelmének a nevét, a beszédeit, és ezáltal hasonlóvá válik ő hozzá. Az a nagy mennyasszony, aki véres, az ugye azt szokták mondani, hogy hát vért izzadva is, de megcsinálta, elérte, amit szeretett volna, és ezek az összefogások, meg a bízunk egymásban, meg bízzál magadban elméletek is ide tartoznak többek között, és saját erőből megszülni, ugye nincsen bizalma, nem tud ellazulni, nem tudja átadni az irányítást, saját erőből kell szüljön. És anyommal a tegnap este volt egy nagyon kemény beszélgetésünk, tényleg a Krisztus lelke hatalmas erővel, tűzzel szólt általam, de anyum mégis fogékony volt rá, és nem ellenkezett. Az éjszaka nagyon jól aludt, és reggel mondta, hogy Levente, nagyon jól aludtam az éjszaka, és még egy álmom is volt. És azt mondta, hogy azt álmodta, hogy felvágta a saját hasát. És ennyit mondott el, aztán majd délután még szeretnék vele többet is beszélgetni, de így ahogy Kinga is elmondta az álmát, anyum egy mélyen vallásos asszony, amilyen én is voltam, amilyen sokak vagyunk, és mikor beszélek Krisztusról, akkor természetesen jönnek fel azok a dogmák, azok a hazug igék, amiket különböző lelkészek elhintettek, és ő befogadta, ilyen karizmatikus lelkészek. De a tegnap este megtörtént az igének a befogadása, úgy látom, és az ilyen ember szó szerint ilyen császármetszéssel fogja megszülni, császármetszés által fog megszülni. Tehát, hogy azok az emberek, akik most fordulnak Krisztushoz, vagy ezek után fognak Krisztushoz fordulni, nekik is lesz lehetőségük újjászületni, megszületni, Krisztus feleségévé válni, de hatalmas vajúdások árán, mint hogyha a császármetszést végeznének rajta. Úgyhogy csak ezt szerettem volna elmondani.
Pontosan, köszönöm, hogy elmondtad. Örülök, hogy elmondtad, mert igen. Hát ez is ahhoz tartozik, amit mondtam az előbb, hogy ha valaki ezt hallja, nő vagy anyuka, aki már többször szült, és nagyon keményen szült, ugye egy császárral szült. Császárral hatalmas fájdalmak, meg szenvedések árán szült. Tehát ne érezze magát kárhoztatva. Viszont aki fél a szembesüléstől is, és továbbra is hárít, hogy jaj, az orvosokkal volt a probléma, nem barátom, nem. Mert az, hogy egy nő hogyan szül, az is ugye attól függ, hogy ő mennyire volt gyermek, mennyire volt bizalomban, mennyire hitt a sátán beszédében. Hogy szeressed önmagadat, meg ugye, mit tudom én, legyél ugye önmegváltó, majd te aztán megoldod, majd összefogunk, majd egymást kisegítjük, nem? Tehát az, hogy a nő hogyan szül, ez attól függ, hogy ő hogy élt korábban, hogy élt, mennyire volt benne a bűnökben, istentelenségben korábban. De aki ezt hallja, mindenki esélyt kap arra, hogy másképp folytassa az élete útját. De aki megmarad a hárításba, hogy jó, ez a kórház miatt volt, ez a nővér miatt volt, az orvos miatt volt, de a férjem miatt, mindenki miatt volt, csak miattad nem volt. Te nem voltál parázna. Te nem voltál buja. Te nem, nem volt benned meg az a szellemiség, ami tényleg ugye az írás szerint a, mondjam azt, a világ szellemisége. Tehát mindenki más kivéve téged. Na, amúgy nekem az jött a múltkorjában, hogy hát valakivel beszéltem, és mondta, hogy hát császárral szült. Mondom, az igazság az, hogy valamilyen mértékben mindenki császárral szült. Tehát a császárral szüli meg a gyermekét. Valamilyen mértékben. Tehát már az is, aki elmond a szülészetre, hát a császár segíti neki megszülni. Tehát ő már ott van, pont ahogy le van írva a Jelenések könyvében, ott van és várja a gyermeket, A 12. fejezet arról szól, hogy a császár várja a gyermeket, a sárkány, a kígyó, várja a gyermeket, hogy magáévá tegye. Ad neki egy számot, egy bélyeget, ugye, szépen felbélyegzi őt, mint a teheneket, ugye, és utána majd tanítja őt a te pénzedből, és ejteti vele, hogy a te gyermeket, te közben ő nevelte teljes mértékben, ő tanította. Ezt csinálta, tehát mindenki császárral szült. Úgy igazából. Tehát nagyon kevés ember nem szült császára itt a földön. Talán vannak ilyen nők Afrikában, meg ott az amazonászi dzsungelben valahol. Meg ott valahol Polinéziában, valamilyen szigeteke. Lehetnek ilyen nők, akik nem császára szültek, akiknek semmi közük nem volt a császárhoz, hanem Istennel szültek. Itt a kérdés nem is az, hogy az ember most akkor császár, nem az ember, mert inkább vagy a nő, hogy császára szüle, vagy nem, hanem inkább az a kérdés, hogy a gyermekét, hogyha már a császárral megszült, akkor Istennel fogja felnevelni, vagy a császárral. Érthető az a kérdés inkább. És hogyan fogja bevégezni az útját? Oké, lehet, hogy császárral születtünk, de ez még nem baj, hogy a Krisztussal halunk meg. Ha a Krisztussal végezzük be ezt a földi pályafutást. Isten adja mindenkinek, hogy aki császárral született és császárral szült, hogy Krisztussal Istennel tudja befejezni a földi életét. Probléma az, amikor az ember császárral szült, császárral született és császárral halt meg. Na, ott már vége, ott már kész vége mindennek. Azért beszélünk egyébként, hogy aki netán ugye ezt hallja, és császárral szült, a császár segítségével, vagy úgy született, az kapjon esélyt arra, hogy Krisztussal nevelkedjen, vagy Krisztussal végezze be a földi pályafutását. Mert minden jó, hogyha vége jó. Ha vége nem jó, akkor hiába volt jó az eleje. Könnyen szültem, csak a probléma az, hogy elég durván haltam meg. Na, akkor most áttérnék az előző álmokra, amelyek megmutatják azt, hogy tulajdonképpen ezt mi előzte meg, vagy mi van? Mi van a világban? Tehát az első álma Kingának most nem emlékszem egészen pontosan, de az volt, és jött Kinga itten, hála Istennek, hogy volt a pusztás álom, Kinga, hallod-e, mit mondok? A pusztában az első álom. Mennyasszonyom pusztában volt. Na mindegy, lehet, hogy nem halljam. Tehát az első álom az arról szólt, hogy, tehát, hogy látta a mennyasszonyt a pusztába, ezt a fehér ruhás nőt látta a pusztába. Tehát ott történhetett körülbelül ugye a megtermékenyítés a pusztában. Amikor, ugye, most, hogyha a héberekről beszélünk, a zsidókról beszélünk, amikor Egyiptomból kijöttek, a babonák földjéről kijöttek, az istentelenség földjéről kijöttek, az egymillió isteneknek a földjéről és a fáraó istennek a földjéről kijöttek, ők ugye, mint mennyasszony, a pusztában voltak 40 éven keresztül. És 40 éven keresztül formálta, tehát maga a vőlegény, Isten, ugye, az életnek a teremtője formálta őket, tanította őket, megpróbálta őket. És ottan történt úgymond a megtermékenyítés a pusztában. Nem ilyen bársonyos ágyon, nem egy ilyen gyönyörűséges helyen, ugye, egy ilyen összkomfortos apartamentben, vagy kúriában, hanem a pusztában történt az elhívás. Pusztában történt az elhívás. Azt mondta Isten, hogy megtanítalak, megtisztítalak, de kövess és bízzál benne. Miért nem akarnak az ember, miért nem követik Jézust, miért nem tudják, hiába fordulnak Krisztushoz nagyon sokan, nem tudják követni őt. Miért? Miért? Miért nem tudja az ember követni Krisztust? Hiába, hogy hallja az élet szavát, Isten csodás módon meggyógyította meg minden, megadott neki mindent a leprásoknak is, nem tudták követni őt. A 9 leprás visszament a világba, vissza a halálba, vissza a pokolba. Nem tudta követni Krisztust. Miért? Azért, mert a szemeiknek hittek, a szemünknek hiszünk, a szemeidnek hiszel. És láttad a YouTube-on, televízióban azt, hogy te ezek, neki milyen jó ember, hát figyelj csak meg, ezek Krisztushoz forultak, s még több pénzük van, s bővőködnek, s keresztény koncerteken örjöngenek, meg ugrálnak. Hú, milyen jó, azt a hely, milyen jó nekik. És akkor megkívánod azt, és akkor azt mondod, hogy nekem nem kell olyan vőlegény, aki kivisz engemet a pusztába, Tehát én inkább menni keresztény koncertekre, hogyha lehet. Meg bővölködés. Hát így Jézus nevében bővölködjünk. Legyen még több pénzünk. Még nagyobb lakásunk. Még jobb autónk. És ezért nem akarnak, ezért nem tudnak az emberek megszülni. Úgymond a mennyasszony ezért nem tud megszülni. Ezért vetélnek el. Ilyen álmot kapott egy másik utitársunk, hogy elvetélt. És meg volt mutatva, Isten neki megmutatta, hogy mitől tud a gyermek elvetélni. Az a gyermek, aki megláthatná Isten országát. Miért fog elvetélni? Miért fogja az anyuka, vagyis a mennyasszony elveszíteni a gyermekét? Azért, mert neki nem kellett a puszta. Puszta, nem kellett neki a bőt. Nem akart Istenre hallgatni. Hanem inkább a YouTube-on nézte azt, hogy sokkal lazább, ahogy Amerikában csinálják. Ott össze vannak gyűlve több ezren, ujjonganak ottan, örjöngenek, kiáltják azt, hogy Jesus, meg Halleluja, meg minden. Az sokkal jobb, a sokkal érdekesebb. Sokkal inkább hasonlít az AC/DC koncertre. Vagy a Bonnie M koncert, amit korábban néztünk. Vagy korábban örjöngtünk. Érthető emberek, hogy miért nem tudott nagyon sok mennyasszony megtisztulni? Miért futottak el Krisztustól nagyon sokan? Szemünk láttára történnek ilyenek, hogy az emberek elfutnak tőle. Mert sokkal jobb, sokkal tetszetősebb a szemeknek az, ami a televízióban történik, ami a templomban történik, ami a gyülekezetekben történik. A puszta nem kell. Hát Jézus felvitt mindent a keresztre. Nem kell nekem puszta. Minek az nekem? Hagyjatok már a pusztátokkal, engemet nem érdekel. Én megy gyülekezetbe, ott jó a hangulat, van tea, kávé, keksz, sütemény, gyönyörű szép mosolyok, és mindenki dicsőít ezerrel. Nem kell nekem puszta. De ugye meg volt mutatva nekünk egyértelmű, hogy a mennyasszony az gyönyörű szép fehér ruhát a pusztában fogja felvenni. Isten ott fogja látni a fehér ruhát. Mert a pusztában az embert meg elveszi az embertől a hazugságot, az istentelenséget, a kényelmet, a komfortot, és minden olyan elméletet, amit korábban mi hittünk, és ami minket elválasztott Istentől. Ez a puszta. Na ez, ami nem kell a vörös ruhás nőnek. Nem kell nekem puszta, én megint dicsőítek ott a kórusban. Hagyjatok békén a pusztátokkal, s Mózessel, s mindenkivel. Nem érdekel. Mi szépen dicsőítünk, jó a hangosítás, jók a fények, mindenki ünneplőben van, be van parfümözve, ugye, és a pásztor pont úgy beszél, ahogy azt én hallani akarom. Na, nem kell nekem puszta. Na, így veszítik el a magot nagyon sokan. A magot így veszítik el, jönnek a madarak, és a varjak, és ellopkodják a magot. Jönnek a nehézségek, jaj, nem kell nekem nehézség. Nem. Hazugság. Hát Jézus felvitte a keresztre. Minek nekem nehézség? Ügyeljetek, emberek. A kereszténység az maga a sátának az a zsinagógája. A mai kereszténység. Amblok minden estő, szinte szőröstől, vőröstől. És aki kivétel, aki úgy érzi, kivétel, az elveszi magát, nem fog megsértődni. Ez a puszta. Tehát látta Kinga a legelső álomban a mennyasszonyt, ugye, a pusztával. Amint Isten átformálja őt ott a pusztában, mint a zsidókat is. Megfosztja őket ugye a hazug elméletektől, a káprázattól, a Facebooktól. Nagyon sokan úgy buktak el, hogy kérdezték, hogy mit csináljanak, és akkor mondtam, hogy tehát én csak azt tudom elmondani, hogy én hogy jártam, engemet Isten levett a Facebookról hosszabb időre. Elválasztott a Facebooktól, hogy a moslékkal ne táplálkozzak.
Pontosan. Ez a pusztának a lényeg, hogyha valaki kérdezni, és már van egy kicsi ismerete, hát, hogy hogy menjek én most ki a pusztába? Hát most menjek el a sivatagba? Menjek el Jeruzsálembe? Menjek el zarándokon? Én is 40 évre. És pont így, hogy Attila, te is kaptad, és sokan, hogy kapják. A pusztába azért mentek ki az emberek, azért hívta ki Jézus a pusztába az embereket, hogy lecsendesedjenek, hogy ne hallják a mindennapi halálmantrát a császártól, az ő csatlósaitól, az emberektől, egymástól, a szülőtől, az anyukától, az apukától, a testvértől, a fiamtól, a barátomtól, ne halljak senkitől semmit. Eleget hallottam az emberek véleményét, és az a halálba vitt. hogy kimenjek a pusztába, és semmit se halljak többet, senkinek a hangját, senkinek a szavát, csak egyedül a Krisztus szavát, és ez most a mostani mai napokban ez tényleg így lehet, hogy Isten segítségével kérni az ő kegyelmét, hogy se Facebook, se Google, se YouTube, se Twitter, se TikTok, se semmi, ügyesen a Biblia és Krisztus, olvasni, inni a tejet, az élet vizét, és azzal táplálkozni, hagyni, hogy kijelentse a tanításokat, hagyni, hogy a fundamentumot Krisztus megalapozza, és azokat megosztani, abban örömködni, ő ad újat. Nem, nincs szükségünk nekünk az internetre, mert ő annyira meg tud minket elégíteni, hogyha én rendesen figyelnék rá, nem lenne erőm, energiám mással figyelni.
Erős beszéltem, azt nem tudom, hogy kivette sértésnek, ki nem. És mindig elmondjuk azt, hogy én is belestem ebbe a hibába, mi is belestünk ebbe a hibába. Egy darabig azt gondoltam, hogy Istennek segíteni kell Jézusnak. Be kell vonni más tudományokat, más magyarázatokat. Szükség van más guruknak a tanítására, és azt is úgy össze kell ötvözni Jézussal, meg minden. Hát ez maga a kurvákodás. Ez a paráznaság. Mert én ezzel azt mondom, hogy nekem egy olyan nánómesterem van, hogy nem tud engemet tanítani. Muszáj megtudjam valamivel. Hozzá kell fűzem az én intelligenciámat, az én képességeimet. Segítsek Istennek, mert túl öreg, meg van gyengülve. Tehát a puszta, ezt jelenti, kedves agatók, ez a puszta. És aki a pusztát nem vállalja, nincs ahogy megtisztuljon, nincs ahogy fehér ruhát kapjon. És itt estek el sokan. Beszéltünk az evangéliumról, örömmel fogadták, tárt karokkal fogadták azt. Örömükben sírtak, Isten tanította őket, vezette meg minden. De amikor a puszta peremére érkeztek, elfutottak, elszaladtak. Ja, én a Facebookot nem hagyom. Nem. Azért kell nekem egy kicsi pozitív gondolat a Szabó Pétertől is. És ezzel ugye azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból, nincs amit csinálják. Hát ha nem akarsz rám figyelni, ha te nem bízol abban, hogy neked én mindent megadok, nincs ahogy tanítsalak. Nincs ahogy. Ha nem tudsz legalább egy hónapra elszakadni a Facebooktól, hogy addig csak ketten beszélgessünk, hanem neked úgy kéne, hogy én engemet is halljál, az én tanításomat is halljad. De ugyanakkor a Facebookon is gyönyörködjél abba, hogy ó, milyen szép a világ, s komámasszony hol ment nyaralni, és akkor a hírek, s a százalékok, s a Covid, meg minden, nem tud megtisztítani. Tehát bármilyen furán hangzik, még Isten sem annyira mindenható, hogy egy olyan embert megtisztítson, aki nem akar megtisztulni, és aki nem bízik abban, hogy Isten el tudja végezni, és nem bízik abban, hogy Istennek a lelke nem bolondul mondja azt, hogy ne aggódj, ne erőködj, elég neked az én kegyelmem, nem kell azt pótolni semmivel. És ne hirdessél mást, hogyha már hozzám jöttél segítségét, akkor miért hirdeted a komámasszonynak a tyúkját? Hogy neki miért arról beszélsz, hogy komámasszonynak milyen tyúkja van? Miért mást hirdetsz? Hát ez nem ez a, nem ez a paráznaság. Ez olyan, mint amikor képzeld el, hogy adsz nekem megint egy gyönyörű szép autót, tűzpiros autó, sportautó, minden, tőfején arról álmodtam, mondjuk ez nem igaz, nem vagyok autós, motorokat szerettem inkább. Vagy akkor adsz nekem egy jó motrot, nagyon drága motrot, pont amilyen szeretek én. És én örvendek annak, elfogadom, használom is, ugye, azzal élek. Aztán jön valaki, és ad nekem egy csokoládét. Egy másik személy. És akkor én megyek körbe a világba, és folyamatosan én arról beszélek, hogy egyszer találkoztam egy emberre, adott nekem egy csokoládét. És azt nem mondom el, hogy tőled mit kaptam. Megkaptam az álmaim járművét. Érted? Többször beszéltem, amúgy az ezotéria az erről szól, a New Age erről szól, barátommal voltak ilyen vitáink, hogy az ezotéria az minden, az pont olyan, mint amikor Mózes meglopta Istent. Az maga ez az ezotéria, amikor Mózes meglopta Istent, hogy kapom az ajándékot én Istentől, Krisztustól, az ő szava által, kaptam a vigasztalást, a bátorítást, az új életet, És én elkezdek mást hirdetni. Elkezdek beszélni arról, hogy Michael Jacksonnak milyen jó volt az a nótás, az a száma. Én értem, lehet, hogy jó volt, én náltalán nem tudom. De amit kaptál te Krisztustól, abban élet volt, és mégis mást hirdetsz. Mi ez, hogyha nem hűtlenség? Mi ez, ha nem paráznaság? És akkor hogy adjon neked még valamit, bármit? Ha te majd holnap úgysem azt fogod hirdetni, úgysem azt fogod megmutatni, hanem azt, hogy ezelőtt 20 éve mekkora volt a te bicepszed. Arról fogsz beszélni az embereknek. Meg hogy milyen sokat tanultál könyvekből, és ugye milyen ügyesen tudsz te emberi módon gondolkodni. Tényleg. Tehát ez a puszta, aki a pusztát nem vállalja, tehát most tényleg az van, és ugye ilyen szójáték most, hogy puszta vagy pusztulás. Érthető? Puszta vagy pusztulás. Aki a pusztát nem akarta vállalni, és nem akarja vállalni, az a pusztulást vállalja, de persze ő azt életnek látja. Mert a vörös ruhás nő, ő azt gondolta, hogy ja, aztán majd jön az én kis macsó emberem is, majd a kórházban vigasztal engemet, meg minden. Nem volt ott senki. Egyedül szenved, ugye? Következő álom az, hogy valami olyasmi volt, hogy látta Kinga a mennyasszonyt talán egy liftben, jelképesen lift, ugye? Mennyasszony készen be van menve a liftben, készen van arra, hogy felvétessék. Felvétessék a földről lift, ugye? Lift az angolul azt jelenti, hogy felemelni. Lift to lift, felemelni azt jelenti. Tehát a liftben volt, ugye, a mennyasszony, tehát készen szép, gyönyörű szép fehér ruhában, és készen volt arra, hogy felemelje őt Isten. Ez volt a második álom. Amíg van valami más is, Kinga, amit nem tudom, hogy hallod, de amit mondom. Akkor egész is kis, hanem akkor én mondom úgy, ahogy emlékszem. Ez volt a második álomnak a lényege. A harmadik álom az egy kicsit olyan durvább álom volt, mert a harmadik álomképben meg volt mutatva az is, hogy a másik mennyasszony, a vörös ruhás nő, hogyan paráználkodik a világgal. Tehát hogyan van ő megtermékenyítve. És ebben az álomképben azt látta Kinga, hogy egy hölgy, tehát látott egy ilyen fennvadat, szó szerint ilyen, tehát úgy jelképesen egy ilyen kecskefejű valami állatot, mint ahogy ábrázolva van ez a Baphomet, vagy nem tudom, hogy hívják. Lucifer, tehát ilyen kecskefejű, meg hatás, hatalmas nagy ilyen bestia, ugye. És egy nővel szerelmeskedtek, de úgy, hogy a nő az ölében ült, és úgy történt, ugye az aktus. Ugye hát ezt megtanultuk mi is a televízióból, tehát hogy lehet azt sokféleképpen csinálni. De még ennek is van egy nagyon fontos jelentése egyébként, és azt el fogom most mondani. Mi volt a jelentése annak, hogy maga a sátán, ugye, maga a hazugság, a világ hazugság, az életellenes gondolkodás, hogy termékenyíti meg az embereket, ugye a mennyasszonyt, az ő mennyasszonyát. Úgy, hogy a sátán ugye megfogja azt a mennyasszonyt, és az ölébe ülteti. Az ölébe. És azt látta ugye Kinga, hogy az a nő valósággal ugye be volt hunyva a szeme, kéjelgett, tehát élvezte a megtermékenyítést. A pozícióról csak azt mondanám, csak úgy érdekességképpen fejlom a figyelmet arra, ugye, hogy ugye látszak egy hülye nonsense, pervers álom, semmi értelme nincsen, de van értelme mindennek, higgyétek el. Az, hogy valaki nem érti az értelmet, az egy más táltészta, de van értelme. Tehát hogyan termékenyíti meg a sátán az embereket, akik arra figyelnek? Hogyan termékenyíti meg a média, és az annál jóval veszélyesebb alternatív média és összeesküvés elméletek, hogyan termékenyítik meg az embereket alulról? Lentről. Lentről, a földtől, a pokoltól, lentről. Lentről felfele termékenyíti meg az embereket. Érthető? Alulról. Ugye a hagyományos, mondjam azt, hogy a klasszikus, misszionáris pozícióban az történik, ugye az valamelyest jelképezi azt, hogy hogyan történik az egészséges megtermékenyítés Isten által, fentről. Hogyan kapja az ember az igazságot fentről. egy olyan nő, aki nem parázna, ugye nem parázna, az a hagyományos klasszikus pozícióban, misszionárius pozícióban megtermékenyül fentről. És akkor az ilyen nőnek ugye feltetőleg majd jön a baba, ő várandós lesz, áldott állapotba kerül, várandós, és várja a szülést, és amikor a gyermek megérkezik, akkor azt mondja, hogy gyermekáldásban részesültünk, tehát gyermekáldást kaptunk Istentől. A másik nő, aki ottan szögdösik a férjének az ölében, ugye, a paráznanő, aki leúral, próbál leuralni a férfit is, fentről szögdösik ottan lefelé, ugye, az ő is ugye megtermékenyül, de ő már azt mondja, hogy én terhes vagyok. És ahogy ő ezt kimondta, hogy terhes, na úgy szépen jön egy 9 hónap katasztrofális hónap, ugye, amíg ő szenvedés, különböző problémák, meg orvos, meg minden, utána meg jön a császár a késsel, hogy megszüljék a gyermeket. Ez történik, emberek. Ezzel szembe kell nézni. Nem, hogy szembe kell, fontos ezzel szembe nézni ahhoz, hogy az ember megértse a lényeget. Ami még érdekes hát, volt ebben az álomképben, Levike?
Ez az aktussal kapcsolatosan nekem is az jött még, hogy tehát ugye könnyű katitánzba vinni, hogyha ő is akarja, tehát hogy az a fél is akarja, tehát ez a nő, ez az emberiség, ez az emberiséget jelképezi. És azokat az embereket, és beleírta a keresztény egyházat, és minden vallást, akik a Jézus nevében, tényleg a Szentlélek nevében, a lélek nevében a testnek élünk és kéjelgünk. Így ahogy el tudom képzelni magam előtt, azt láthatom, hogy ugye a világ, a császár az kielégíti, és lentről megtermékenyíti. Tehát kényezteti a testet. Hogyan? Ígérget sok szépet, sok jót, infrastruktúra, beruházás, fejlesztés.
Nem vett fel az oltárszám, mehet strandra.
Igen, persze, kirándulás, masszázs, erotikus masszázs, mics, sör, mustár, finom kenyér, söröcske, borocska, mozicska, menjünk pancsizni, menjünk ide-oda, mindent, tehát így kéjelek, hízelek, és ingerli a testet, jaj, de jó, azt kellene, pénz, orgazmus egyből, érted? És a nőnek az állapota mi? Azt mondja Jézus, hogy becsukják a szemüket, hogy ne lássanak, és befogják a fülüket, hogy ne halljanak. Mert hogyha egy perce is kinyitaná a szemét, hogy kibe ült bele, ki által van megtermékenyítve, azonnal elrohanna. Azonnal felismerni, hogy kire lépett házasságra, a sátánnal, de becsukja a szemét, és nem is akarja látni, és nem is akarja hallani, hanem teljes mértékben odaszánja magát. De bízom benne, hogy lesznek majd, ahogy növekedik a nyomás, tényleg, ahogy elkezdődött 2 évvel ezelőtt ez a covidizmus, úgy történik meg a szétválasztódás, úgy, hogy Kinga kapta ezt álomba, 2 nő fog szülni. A sátán is megszüli, a sátán felesége is, ez a kurva, aki a világot szereti, a világhoz ragaszkodik, a testhez ragaszkodik, és a Krisztus lelkét, az igazságot és az életet megveti, az is meg fog születni, tehát hogy akkor születik meg, amikor teljességre jut valami. Tehát amikor megszületik ennek az asszonynak a gyermeke, azt jelenti, hogy egy folyamat végbe ment teljességbe. Tehát ez a teljes döntés, a hazugság, a vallás a világ mellett. Mert nem csak az, hogy kicsit kacérkodunk, jó van, na, nem csak ennyi, hanem udvaroljál is egy kicsit nekem, de nem csak ennyi, hanem el is jegyzel, jó van, na, hát akkor feküdjünk is össze, jó van, na, akkor termékenyítsél is, mert na, jó van, na, és akkor meg is szülöm a gyermeket. Tehát ez egy folyamat, ez egy hosszú folyamat, és közben a feleség, vagyis az emberek mi tudnánk dönteni, hogy állj, mert azért egy kapcsolat bizonyos időn keresztül tart, és addig a feleség is megláthatja, hogy kivel akarok én házasságra lépni, de mikor látja, hogy kivel lépek házasságra, és nem érdekel, hogyha ilyen mocsok, ilyen hazug, gyilkos, hazug, Hol vagy? Nem érdekel, nekem az kell, mert azt hiszem én is erre vágyom. Na akkor az a nő, én és te, akkor te döntöttél mellette. Befogadtad őt, egyé váltál vele. Megtermékenyített, mint szellemileg, mint testileg mindenféleképpen, hogy meg lehet termékenyíteni egy embert. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas kegyelem Istentől, hogy ennyire türelmes, hogy megengedi, hogy egy ilyen folyamat, egy ilyen kapcsolat, egy ilyen egész minden, ami egy kapcsolaton belül, egy házasságon belül történik, ahol még gyermek is születik, végbe menjen, és az ember döntsön, mert itten fel tudja ismerni, hogy kire lépett házasságra. Hasonlóképpen is a Krisztus, az a fehér ruhába öltözött asszony, ő is tudja, hogy kivel lépett házasságra, és ő mellette döntött. Pont az ellenkező, amit az előbb elmondtam. Hasonlóképpen Jézus is megszentel, megtermékenyít lelkileg az ő igéjével, az ő életet adó beszédével a lelkünket, és növekedünk, és amikor úgymond megszületik, hogy születik meg az én gyermekem, úgy születik meg az én gyermekem, hogy gyümölcsöt termek, megyek, hirdetem az Isten országát, ahogy vezet az ő lelke, hogy szól az ő szája általam, és más emberek is megszületnek hófehér ruhába, és ez annak a gyümölcse, hogy én vele léptem házasságra, és én vele szeretnék élni, és ezek a jelek követik.
Ennek a pervers álomnak van egy olyan jelentése is, egyébként ugye, mert azt látta Inga, hogy ez a nő ugye behunyta a szemét. Tehát ugye kéjelgett, be volt hunyva a szeme, ő már nem látott. Hát annyira elöntötte őt a kéj, a fenevadnak az ígéretei, hogy már nem látott és nem hallott. Érthető? Nem látott és nem hallott. Tehát tudjuk jól, hogy amikor ezt megtapasztalhatjuk a hétköznapi életben, hogy valaki szerelmes, akkor hát szó szerint nem lát és nem hall. Hát mivel amikor még szerelmeskedik is, aztán még kevésbé lát, még kevésbé hall, ugye? Tehát, hogyha valaki oda ment volna ehhez a nőhöz, hogy te ébredj fel, ne csináld ezt, mert el fogsz veszni, tönkre fogsz menni, meg fogsz halni, a húsod elrothat, és a lelked is tönkre megy. Ő nem figyelt volna, miért? Be van neki hunyva, ő kész. Ő már benne van abban az aktusban, abban az orgazmusban, hogy teljesen el vannak tompulva az ő érzékei. Ő már nem hallja meg az életre hívó szót. Az életre hívó szót nem hallja meg. És úgy gondolom, hogy ezt meg kell... Mondja csak...
Anyuma történt pont ez a történet meg, hogy még mikor fiatal volt, elkezdett ismerkedni egy férfival, és mindenki a családban, az egész rokonság azt mondta, hogy ez a férfi nem neked való. Mi ismerünk téged, itt nőttél fel a szemünk előtt, és úgy látjuk, hogy ez a férfi nem neked való. De ő tényleg annyira szerelmes volt, hogy nem hallott, nem látott, és ment a feje után, és aztán természetesen lett házasság is, de egy éven belül lett válás is. És mi történik itten konkrétan? Az történik, hogy valaki ígérget valamit, mutat egy képmutatást, mutat egy képet, ami ő nem az, és én arra felülök. És még ez nem elég, én még tovább képzelem, hogy biztos ő még ilyen, és még annál is olyanabb, amire én vágyok, ami én nem vagyok, én nem lehetek. Mert sokszor azért keresünk mi egy olyan társat, aki ő nem tudja betölteni azt a szerepet, mert amire vágyok én szívem, lelkem mélyén legbelül, és próbálom rá képzelni, rávetíteni, hogy te biztos olyan leszel. És jön aztán a fekete leves, hogy hát ő se olyan, sőt még sokkal rosszabb, mint amit el lehetett volna képzelni, és rajtam se tudtál segíteni. Ez is az emberben való bizalomnak a gyümölcse, és ezt láthatjuk. Tehát nem akarunk szembesülni. Nem akarok szembesülni, hogy mi van bennem, és miben van hiányom, és nem Istentől, nem Krisztustól kérem, hanem a rendszertől, a fenevattól, a sátántól várom el. Ő ígérget, persze, hogy nem, megadom még annál is többet, és mi lesz a gyümölcse, azt kapsz, ne félj. még meg is fenyegetlek, hogy esetleg el akarnál engemet hagyni, hogy megöllek. Én itt kényeztetlek, de csak azt próbál meg, hogy elmenjél, mert azért meghalsz.
Egyébként van egy nagyon, nagyon fontos üzenet ennek az álomnak. Tehát azt kell mondani, hogy azt kell mondjuk, hogy annak a nőnek a hűsége példaértékű. A parázna nőnek a hűsége mégiscsak példaértékű. Tehát ő úgymond szövetségbe lépett a fenevaddal. Szövetséget kötött, ugye házasságra lépett a fenevaddal. De a hűsége példaértékű. És ezt látjuk a világban is, hogy aki első perctől hitt a vakcinában vagy a Covidban, azok most is nagyon hisznek. Nagyon hisznek, tehát vakon hisznek benne. Sőt, ebben a vakságban sokan el is ugye pusztulnak, meg is halnak sajnos. Viszont azt kell mondani, hogy az ő hitük példaértékű. Az ő hűségük példaértékű. Tehát ez a nő, a sátámány asszonya úgymond idézőjelben, ő behunyta a szemét. Átadta teljes mértékben magát a sátánnak, a világnak. Ez az, ami nem történik a Krisztus testében. A Krisztusnak a mennyasszonya, mondjam azt, a fehér ruhás nő, az nem adta át így magát Krisztusnak, mint ahogy átadta a vörös ruhás nő magát a sátánnak, a fenevadnak. Ő nem behúnyott szemmel szerelmeskedik. Nem nyitott szemmel, és közben még nézi, hogy a szomszédban mi történik. Na ez az átka, úgymond idézőjebb az egyháznak, hogy emberek megismerték Istennek a szavát, az ő életre hívó szavát, közösségre léptek vele, de paráználkodnak. Folyton visszatekintenek a világra. Őköt meg lehet zavar nyugodtan. Úgymond ez angolul jobban kijön. Communion. Amikor ugye egybe kell a férfi és a nő, a mennyasszony a vőlegénnyel, egybe kellnek, ugye. Tehát amikor közösséget vállalok Istennel. Az én közösségem Istennel az olyan, hogy az megzavarható. Nyugodtan még lehet világi gondolatok, meg minden, kicsi filozófia, kicsi ez, kicsi az, kicsi ezotéria lehet mixelni. De ez a vörös ruhás nő, az behunyta a szemét, őt senki nem zavarta. Teljes mértékben átadta magát a fenevadnak. Ő a testben hitt, a testiségben hitt, ő hitt a lentről történő megtermékenyítésben, és annak átadta magát teljes mértékben. Ez a nő. De a fehér ruhás nő, sajnos ugye, mint tapasztaljuk, magunkon is, egymáson is, hát az úgy még... Azért úgy szeret, hogy sántikálni kétfelé. Tehát amikor az ember az egyik szemével balra, a másikkal jobbra néz, akkor így történik a szemtengely ferdülés is, ugye? Az embernek. Nem tudja eldönteni, hogy akkor mire nézzen. Az élőre, vagy pedig a halottra. Tehát ez az államnak az üzenete, hogy kéjelgés közben, orgazmus közben már késő. Orgazmus közben a mennyasszony biztos nem fogja azt mondani, hogy jaj, bocs, tévedtem, oké, akkor abba hagyom. Nem, ez már nem fog megtörténni. Nem tud megtörténni, kedves hallgatók. Mert az emberek már a kéjelgés kellős közepén vannak. Orgazmusban, úgymond a sátának a mennyasszonya, orgazmusban van. El van teljesen bűvölve. Van pénz. Sőt, az igazolványon lehet utazni meg minden, ugye? És örül annak, hogy ő szabad, ő megkapta a szabadságot, és nem kellett más tenni, csak fel kellett tenni a maszkot. El kellett takarni az Isten hasonlatosságára teremtett arcunkat, fel kell tenni a maszkot, és fel kell venni néhány vakcinát. Hát mi van azzal? Hát ingyen adják, nem? Most még igen. Most még ingyen adják. És a harmadik és a negyedik álom, az, amit elmondtunk a videó elején, a beszélgetés elején, hogy a két nő szül. Tehát most mind a két mennyasszony most meg fogja tapasztalni a döntésének a következményét. A döntésnek a következményét. És akkor most egy hosszabb videó lesz, de ez van, szerintem, akit érdekel, ő is meghallgatja, tehát nem fog szerintem problémát jelenteni, hogy most már lassan másfél óránál tartunk. Felolvasom a jelenések könyvéből 12. fejezetet, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen az álom mit jelent, hogy van leírva, az mit jelent, hogy lássuk, hogy összhangban van-e a kettő egymással. Amúgy kaptam ilyen figyelmeztetését, mit tudom, hogy a videók azok túl hosszúak, vagy mit tudom én. Nem tetszik ez, nem tetszik az, de várjál, bármi, miről beszélsz? Ki mondta, hogy hallgass a videókat? Ki mondta, hogy hallgassat? Hogy van az, hogy valaki 2-3 év után még mindig ezt a videót hallgatja? Hát már rég ott kéne legyél Istennél, kéne halljad őt, és kéne cselekedd azt, amit ő mond. A legtöbb ilyen videó úgy mond, nem is azoknak kéne szóljon, akik már megismerték Isten kegyelmét, hanem azoknak, akik még nem ismerték meg, akik még nem tudják, miben vannak. Egyesek azt gondolják, hogy ez kívánságműsor. Hogy beküldjük az SMS-t, és akkor tiszta ingyen teszem azért a Zambó Jimmy-t nekik. Tényleg nem tudom, hogy hol élnek bizonyos emberek, tényleg. Isten bocsássa meg. De ez nem az, ez nem kívánságműsor, emberek. Az, aki már rég kéne dolgozzon az aratásban, a szőlőben, jön nekem, és kéri a Zambó Jimmy-t, hogy hát nem lehetne 5 perccel rövidebb a videó. Hihetetlen.
Biztos vagyok benne, hogy Jézus is azért küldte ki a tanítványokat nem sok időre rá, hogy elkezd őket tanítani, mert ilyen az emberi természet, hogy a tökéletesben is, hát vegyük Ádámot példának, a tökéletesben is megtalálta a tökéletlen állapotot, tehát hogy a tanítványok is simán belementek volna abba, hogy Jézust elkezdi kritizálni, hogy jó, hát jó mondod, de itten szerintem itten tévedsz, akkor azt, hogy menjetek ki, és akkor majd a gyakorlatban meglátjátok, hogy mi is a helyzet, hogy az nem úgy van, ahogy elképzeli az agyacska, hanem ügyesen menjetek, hangolódjatok rá a lélekre, és meglátjátok, hogy annak milyen az igazi gyümölcse, és akkor már is alább hagy az ego, és a játszmázás, az elmének a játszmázása, és már is megalázkodik az ember, mert úgy elkezd taknyolni ottan, úgy elkezd bukdácsolni, hogy Uram irgalmas, Krisztus kegyelmez, csak ennyi marad, meg már nem marad hely az okoskodásnak, meg az, hogy a másikot piszkáljam, mert ottan nem úgy kéne kiejtse, és kicsit rövidebb kéne, és kicsit hosszabb kéne, és kicsit ilyenebb kéne.
Tényleg azt gondolják egyesek, hogy az a célom, hogy itt minél többen feliratkozzanak, és itt hallgassák, mert ugye, tehát ők az igazságot nem érintik meg, sem az ajkaikkal, sem a kezeikkel, de szívesen meghallgatnák azt, amit én mondok, hogyha úgy beszélnék, ahogy ők szeretnék, ugye. Hogy elhitessék magukkal, hogy mivel engemet hallgatnak, senki nincs igazságban. Aki minket hallgat, aki a videóinkat hallgatja, senki sincs igazságban. Akinek nincs személyes kapcsolata, és nem cselekszi azt, amit neki személyesen mond Isten. Senki ne áltassa magát. Inkább most kapcsol ki ezt a videót, hogy nehogy hazugságban legyél tartva. Még nehogy ezt a videót is, ezt a beszélgetést is felhasznált arra, hogy benne maradjál a hazugságban. Inkább most kapcsolt ki, tégy le a kiáltószót a Facebookon, a YouTube-on és mindenhol. Tígysad le szépen. Nem lesz sértődés. Nem fog megsértődni. Csak nehogy valaki elkezdje ezeket a videókat használni, ezeket a beszélgetéseket arra, hogy elhitesse magával, hogy igazságban van, mert minket hallgat. Azáltal, hogy valaki minket hallgat, senki nincs igazságban. Senki. Azáltal, hogy valaki Istenhez fordult, és kap tőlünk is, itt tudom én, inspirációt, kijelentéseket, de ő hallja Istent, és azt cselekszi. Na úgy igen. De úgy, hogy valaki hallgat minket, mert hogy, ez az pont olyan, hogy hát én Istent nem ismerem, de van nekem egy jó, egy pap haverom. Tehát biztonságban vagyok. Tehát ő majd a pap haverom, aztán majd beszél a főnökkel, hogy aztán majd engemet protekciósan beintézen az ő országába. Ügyeljetek emberek, mert az elme az maga a sátán. Az úgy játszik veled értele, hogy a fülettől, az orrodnál fogva, hogy mossa veled az itt a padlót. Ezt csinálja az elme. Ügyeljetek, mit csináltok. Nehogy valaki gonoszul felhasználja videóinkat, a beszélgetéseinket arra, hogy becsapja magát, hogy ő igazságban. Senki nincs igazságban a mi videóink által. Senki, az ég adta világon. Többen jutottak el az igazságra, az igazság megismerésére, úgy, hogy tőlünk hallottak valamit, és személyesen ahhoz fordultak, akitől mi is beszélünk, többen megmenekültek, viszont vannak, akik azzal áltatják magukat, hogy hallgatják a videóinkat, és akkor náluk minden oké, ne? Semmi nem oké, barátom, semmi. És akkor most átérek a Jelenések könyvének a 12. részére. Azt mondja, hogy és láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba vala föltözve, és lábai alatt vala a holt, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes vala és akarván szülni, kiállt vala és kínlódik vala a szülésben. Ez a ugye a fehér ruhás nő az álomból, 12 csillaga, ezek mind ilyen szimbólumok, ugye, tehát, hogy Jákobnak, Izraelnek, ugye, 12 törzs származik, ugye, és jelképesen, ugye, a 12 csillag, akik, ugye, tehát az égben vannak, úgymond, ami azt jelenti, hogy ők megismerték Istennek a teremtőnek, a teremtőnknek az életre hívó szavát, tehát magasan vannak, Isten felemelte őket, ugye? Isten felemelte őket. Tehát ez nyilván, ezt tudjuk jól, hogy Jézus szavai szerint, hogy ez a 12 csillag, ezek nem csupán zsidók, most már ez nem úgy van, csak zsidók, sőt, nagyon sok zsidó elbukott már régóta. 12 csillag jelképesen van, ugye, úgyhogy Jákobnak tehát az Izrael fiai, ugye, 12 törzs, jelképesen van így, de a valóságban úgy van, hogy vannak itt keletről, nyugatról, mindenhonnét nem héberek, akik Istenhez forultak és megismerték az ő kegyelmét Krisztus által. Tehát a nő terhes vala... Bocsánat.
Egy annyi, hogy a csillagokra ugye Jézus is 12 tanítványt választott ki magának, tehát 12 volt.
Igazad van.
Igaz, hogy
legfőképp ezt jelenti. Legfőképp ezt jelenti, így van.
Júdás igaz, hogy elbukott, viszont újat küldött Sault, és a 12 az így is teljes lett, tehát a teljesség számát jelenti, mind akár a 7-es is, és ugye a tanítványok között, a 12 tanítvány közt is a Krisztus ismerete az teljessé lett. És ezt jelképezi még a csillag, tehát ugye egy kört is, egy koronához hasonló kört is formál ez a csillag, és azt jelenti, hogy ugyan minden igazából a Krisztusra utal, de itten, ahogy mondja a 9. fejezetnél, hogy kiket nem árthatnak a skorpió méreggel, a vakcinával, azoknak nem árthatnak, akik el vannak pecsételve Isten pecsétjével, a homlokukon koronát hova teszik? Fel a fejre, homlokig ér, a csillagok is ezt jelképezik, a Krisztus ismeretével rendelkeznek, ezt jelképezheti még.
Igen. De ez a nő terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égen, és imé vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala, és 10 szarva. Hát az a veres sárkány, ez a szín, ugye, ez mindenképpen azt jelképezi, ugye, a sátánnak a mennyasszonya. De a sárkány, ugye, ez az ősi kígyó, a hazugság, amely kinőtte magát, a veres sárkány.
Igen, még ez jött így a beszélgetés előtt lélek által kijelentve, hogy láthatjuk azt, hogy a Krisztus mennyasszonyának egy természetes formája, természetes alakja van, és dicsőséges is még melléje, mert ezek ilyen díszek, nyakékek, ami minden Krisztus dicsőségére, az ő ismeretére és az ő szent lelkére utal, mint akár a csillagok, az ő értelme, mint korona, az ő hűsége, mint nyaklánc, vagy gyűrű, vagy szíj, vagy kétélű éles kard, ezek mind ékszerek, de ezek mind Krisztusra és az ő szent lelkére utalnak. És ha megfigyeljük a sárkányt, hány feje van? 7. Teljesen nem normális. És tudjuk jól, hogy Krisztusban egység van, mert hogy Pál apostol is leírja azt, hogy a Krisztusban sokan vagyunk, sok tagok, de mindenkinek egy a feje. Tehát ott egy fej van, és egyetértés van. És a fenevadnak hány feje van? Rengeteg feje van, rengeteg szarva van, minden, és ezért lesz ottan nem egyetértés. Krisztusban egyetértés van, mert egy a fő, és a fenevad sok feje van, mindenki mást akar, mindenkinek más az elképzelése. Én jobban tudom, én erősebb vagyok, én ügyesebb vagyok, téged megöllek, kinyírlak, te sokat tudsz, te keveset tudsz, és ez a lelkület uralkodik a fenevadban.
Azt mondja, hogy a veres sárkánynak 7 feje vala, és 10 szarva, és az ő fejében 7 korona. Ugye ezek az emberek, akik királyá tették magukat. Maga az ember, aki magát királyá tette. Tehát nem Isten koronázta őt meg, hanem ő tette magát királyá. Ugye, ami egyébként csúfság is lett számunkra egyébként. Tehát nem ékesség, hanem csúfság és rútságnak a szimbóluma, hogy tényleg így mindenkinek ott van a fején a korona, a fejében a korona. Hát hol van? Felvettük a koronát, de honnét? A Istentől? Jézustól nem. A hazugságból, a médiából. Megkoronáztuk a hazugságot, és annak a rabjaivá és a szolgáivá lettünk. Azt mondja, hogy és a farka után vonszá az ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegyem. Az ég csillagainak a harmad részét ugye a földre vette. Tehát mi történt? Az történt, hogy bement a hazugság, az istentelenség, ugye az igaz tanításba, az igaz szóba, ugye. És így, akik magasan voltak, magasan szálltak, ugye, Isten szava által, legyenek azok akár uralkodók, vagy vallási vezetők, leestek a földre. Tehát magasan voltak Isten szava által, Isten igéje által, de amikor ugye elbizakodottá váltak, paráznává váltak, ugye a sárkány által, a sárkánynak a farka ledobta őket a földre. Pont ahogy megvan írva ez az Ezékiel könyvében, ugye a Tírus királyáról, idézőjelben mondom, ugye, hogy ezt mondják Lucifernek. Ő is ugye mint csillag volt, ugye, tehát nagy valaki azt mondja, démon, tehát mi ebbe a butaságban én nem hiszek legalábbis, aztán mindenki döntse, miben hisz. Tehát ott is az történt, ugye, hogy maga az a király, pontosan úgy, mint Salamon, ő csillag volt az égen, ugye? Tehát Salamon is dicsőséges király volt, és csak annyi, hogy ő nem fuvalkodott fel. Tehát mind a kettő elbukott. Tírus király is elbukott, Salamon is elbukott. De Salamon nem fuvalkodott fel, hanem bűnbánó szívvel fordult vissza Istenhez, és azt mondta, hogy emberek, semminek nem volt értelme, csak Isten félelmének, semminek. Csak annak, hogy ismerjem az én teremtőmet. A Tírus király ugye, mint csillag, ő azt mondta, hogy Istennek a trónja fölé helyezem az én királyi székemet. Engemet nem érdekel. Én megváltom magamat. Meditálok, szuszogok, lélegzek, meg mit tudom én mi, füstölöktetek, meg minden, jogázok. Én megoldom a problémát, ugye? Én Isten fölé fogok emelkedni. Ez a, ugye, ez az Antikrisztusnak a szellemisége, amit az ezotéria tanít az embereknek. Tehát ami azt, ugye ez a negyedik bekezdés azt jelképezi, hogy maga a sárkány, ami a hazugságnak a kivirágzása, a teljes kibontakozása, ugye? Tehát a kígyónak már nem egy feje van, hanem 7 feje van. Tehát óriási sárkányán nőtte ki magát a hazugság. Az a csillagokat ledobja az égről. De szó szerint ez történik is a sztárokkal, meg mindenkivel, aki elbizakodta magát, hogy jaj, hát most már nekem van, híres sztár vagyok, olyan sok rajongom van, meg sok pénzem van, innen zuhantak le a földre. Mert a hazugság az arra van, hogy pusztítson, és öljön, és gyilkoljon. Ezt mondta Jézus. Tehát a sárkány ezt csinálja a csillagokkal. Így buktak el, nagyon sok így bukott el, nagyon sok csillag így esett le a földre, nagyon sok gyülekezet vezető egyébként, akik mellesleg nem biztos, hogy rosszul indultak, nem biztos. Akikről többször is beszéltünk, én nem azt mondom, hogy mindenki rosszul indult. Elképzelhető, hogy magasan volt, Isten kegyelem által, az ő szava által, de mivel, hogy paráznává vált, és megszerette a pénzt, megkívánta a pénzt, a földi jólétet, a testi jólétet, Ezét a sárkány a farkával lehajítja őt a földre mostan.
És hogy tudja lehanyítani? Tehát hogy tud, hogy tud a sárkány erőt venni azokon a csillagokon, most mondjam, lehet az, a csillag az a gyülekezetek, ma azt is, annak is nevezi Jézus, a gyülekezet vezetőket nevezi csillagnak, és ezt lehet érteni minden egyes emberre, aki Krisztus követő, akiben a Krisztusnak a lelke él. Hogyan történhet meg, hogy azt mondta Jézus, hogy engemet nem ölhetsz meg, mert nincsen hatalmad fölöttem. Csak azért van hatalmad, mert fentről adatot neked. De amúgy nincsen hatalmad. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy azt a lelket, amit kaptok tőlem, akik hisznek bennem, akik keresnek engemet, az a lélek hatalmasabb. Össze se lehet hasonlítani, hogy a Krisztus lelke mennyivel hatalmasabb, erőteljesebb, dicsőségesebb, fenségesebb, mint az emberek összeeszkabálta szellemiség. Tehát arra azt mondta, hogy bocs nincs, mintha nem is lenne az örökké valósághoz képest. És mégis a fenevad le tudja győzni ezt a csillagot, hogy úgy, ahogy ezeket a csillagokat, úgy, hogy ahogy pont az államba kapta Kinga, hasonlóképpen üldözték Jézus idejében és Jézus után a hívőket, és mindenfélét megpróbáltak, de minél inkább meg akarták ölni, minél inkább kínoszták őket, annál inkább növekedett a fény, a világosság és a tűz, Krisztusnak a tüze. És a császár észrevette, hogy hoppá, ez így nem oké. Más technikát kell változtatni, és felkínálta a pénzt. Na, a pénznél beadták a derekukat, tehát a pénz az egy hatalmas istenség ezen a földön, amit az emberek kitaláltak. És mivel elfogadták ezek a Krisztusban hívő és Krisztus országát hirdető emberek, csillagok a fenevadtól a pénzt, ezért már neki hatalma volt fölöttük. Eladták magukat, eladták a lelküket. Másképp nem tudná ezt megtenni. Mert Jézussal mi történt, és a tanítványokkal mi történt, ők nem adták el a lelküket, őket is próbálták törbecsalni pénzzel, karrierrel, hatalommal, mit tudom én még mivel, de ők nem adták be a derekukat. Hasonlóképpen a Krisztus. És noha a sárkány levette, látszólag, de Isten megdicsőítette. Ez a különbség, hogyha az a fenevad úgymond le is tudja dobni a csillagot, már mint megöli az én testemet, vagy megöli a te testedet, aki te benne hiszel, nem maradsz ott a földön, hanem a csillagból nap lesz, és olyan erővel fogsz világítani. Isten milliárdszor, végtelenszer megdicsőíti azt a csillagot, aki úgy halt meg, hogy Krisztusban élt. Tehát az embernek, fölött, az ember fölött nincsen hatalma a sárkánynak, ezek fölött viszont igen, mert szövetségre léptek vele.
Jézus azt mondta, hogy most vetetik ki a világ ura a földre, de én bennem nincsen semmije. Érthető? Tehát ő azt mondta, hogy a világ ura a sárkánynak, a kigyónak nincs hatalma fölöttem, mert én bennem nincsen semmije. Engemet nem tud lehajítani az égről. A magasságból, a mennyek országából, úgymond. Nem tud engemet elválasztani Istentől, és nem tud engemet megtaposni, mert én bennem nincsen semmije. A kérdés az, hogy a sárkánynak, amiről szól a Jelenések könyve, amiről szól Jézus Krisztus, milyen van benned? Benned milyen van? Mit adott oda neked a sárkány? Mit fogadtál a sárkánytól, amit ő bármelyik percen számon kérhet tőled? És amelyen keresztül téged sebezhetővé tesz. Ez a kérdés. Milyen van a sárkánynak te benned, a te szívedben, a te gondolkodásodban, az elmédben? Egy érdekes pozitív gondot, egy valami ezotéria, valami műsor a YouTube-ról, vagy valami Szent Koronás tan, vagy a Babba Mária. Mi van a sárkánynak benned? Tehát mi által fog téged lehajtani a földre és megtaposni? Ez a kérdés. Ezt a kérdést jó, hogyha mindenki Isten segítségével megválaszolja saját magának, hogy milyen van a sárkánynak ő benne. Mert a sárkány számon fogja kérni azt, Isten engedelmével, a sárkány a számon fogja kérni, és azon keresztül, ami van neked benned, a kovászon keresztül lehajt az égről, és elszakít téged a mennyek országától.
Milyen csodálatos ez a magyar nyelv, azt mondja, számon kérem. Tehát a sátán is, az evilág ura is számon kéri, a szájába kéri azt, amit belőle van. És mi jön ki a szájából, ami ott van a lelkében, a szívében, az Istentől elfordult szívében, és Isten is ugyanazt kéri számon. Tehát számba kérem, ide a számba, ízleljen meg. És ami belőlem van, az velem marad, és ami nem belőlem van, az elmúlik. Ezért mondja azt, hogy a fenevadnak, sátánnak nagyokat mondó szája van. Tehát hazug igéket, hazug tanításokat szól ki a szája, de azt vissza is kéri, mert az az övé, az a hazugságatja. Te mit szólsz? Mert minden egyes szóval számot kell adjunk. Istennek a szájába kell adjuk az én beszédemet. És ő, ha megízleli, azt fogja egy tudni mondani rá, hogy ez igen, ez az én szívemből, ez az én lelkemből való, gyere ide. Te egy leszel velem örökre. Vagy mikor a szájába veszi, ki kell köpje, mert keserű, mint a szar. Mérgező. Milyen szót szólsz te? Kinek a szavát szólod?
Tehát pontosan, mint ahogy első osztálytól kezdve ugye számon kérte, a fenevad folyton számon kérte, hogy amit neked én mondtam, azt te teljes mértékben bevettel az elmédbe? Hát azt kéri vissza, vagy csak vissza azt, amit én odaadtam neked. Hogyha én elfogadom Istentől az élet szavát, az élet igéjét, azt kéri vissza tőlem, de azzal együtt engemet felemel, magához ve, azt mondja, hogy te úgy nézem, hogy csak az van benned, amit én mondtam. Gyere csak szépen hozzá, itt van a helyed, ne. Gyere játszani, gyere csücsülj a combomra, gyere beszélgessünk. Na. És az igen. És szül-e fiú magzatot, ugye a nő, hát megszülte a fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő király székéhez. Hát ugye ez a fiú magzat, ugye sokan szólnak, hogy ez maga Jézus, a második eljövetel. Igen, a második eljövetel az te vagy. Mindenki kell legyen, aki megszületik, újjászületik teljes mértékben. Jézus elmondta, hogy ti fogtok úgymond uralkodni a pogányok fölött. Ti fogtok uralkodni a pogányok fölött 1000 éven. Ezek mind jelképek, ezt Isten által kezember megértse. Hogy vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Tehát a bennünk megszületett új ember, az új teremtés, amiről Pál apostol beszél, Jézus beszél, az a fiú magzat, ugye? Az asszony pedig elfut a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ez mennyi? 1260 nap. Három éve észre, gondolom én. Talán három és fél év, talán valami ilyesmi. Tehát a pusztában készíti fel, ahogy az előbb elmondtuk, a pusztában készíti fel a mennyasszonyt az Isten, Krisztus. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala az ő angyalai. És az ő angyalai. Ugye ez a viaskodás, ez folyamatosan történik, elmondtuk azt, hogy ugye most új szóval élve, azt mondtuk, hogy ez a harmadik világháború, és ezt úgy is fogalmaztuk, hogy ez a világháború, ez szellemi szinten történik, tehát ez a legalatomosabb háború, mert az emberek teljesen gyanútlanok, hát hol van itt a háború, hát teljes biztonságban. Maszkot tettünk, jön a hatodik oltás, minden oké, minden rendben van, nem? És az emberek nem látják a háborút, mert ők a földi szemeikkel nézik azt, ami a földi szem előtt történik, de mit az embernek a földi szemei látnak, az mind elvész, mind megrothad, mind elmúlik. Aki abban hisz, amit a földi szemeikvel lát az elbukott világból, az ember mind, azok mind el fognak veszni, azok az emberek. Mert a földi szemeiknek hittek, és nem kívánták a lelki szemükkel látni Isten országát. Ez a viaskodás ugye az égben történik, ez itt van, közöttünk történik, most történik. Mihály és az ő angyalai, most jelképesen, Mihályról én nem tudok én sokat, Biblia sem ír sokat, de ez is ugye jelképes, pontosan, mint a két próféta, Illés és Mózes, jelképes, ugye. feltetőleg mi az ilyen, gondolom én egy ilyen harcos angyal volt, vagy valami ehhez hasonló jelképesen, tehát mondja csak.
Én ezzel foglalkoztam is, és a Mihály az ugyanazt jelenti, tehát Krisztust, a küldöttet jelenti, tehát a Gábriel is. Tehát, hogy igen, létezik a mennyek országa, és léteznek ottan angyalok, de ottan nincsen megkülönböztetés, nincsenek nemek egyszer is, hogy férfi és nő, és nincsen az, hogy te meg én, hanem ott csak Krisztus van, és ott mindegy, hogy Mihály, Gábriel, Attila, Levente, ott már nem Levente, hanem a Krisztus van megjelenve. Tehát ahogy Pál apostol is azt mondta, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk és viaskodásunk, hanem a levegőbeli magasságok ellen a szellemi harcaink vannak, az hol van? Mi bennünk, mivel lelki emberek vagyunk. És ő is azt mondja, hogy én is harcoltam. Kik ellen harcolt? Királyok ellen ment. Királyok ellen küldte Isten, Krisztus őt, hogy hirdesse az Isten országát. És azok a királyok, ugye, azok is telve vannak magaslatokkal. Tehát, hogy hogy olvastad a levegőben, vagy a levegőben viaskodnak?
És lőn az égben viaskodás.
Égben viaskodás.
Igen, igen, igen.
Ahányszor elküldte Isten, Krisztus a profétáit, mindig mit mondott? Azt mondta, hogy a bűneitek az égig értek. Hogy létezik, hogy én, mint ember, 1 méter 70 centi vagyok, és az én bűneim a magasban vannak, az égig érnek. Úgyhogy az istentelenség, istentelenül élek, folyamatosan visszautasítom az ő kegyelmét, az ő hívó szavát, és én növekedek a sötét lélekben, a szellemiségben. Olyannyira, hogyha ki kéne vetíteni az én szellemem nagyságát, az már az égig érne. De nem világosság lenne, hanem sötétség. És mindig a proféták azt mondták, térjetek meg, mert a bűneitek az egekig értek. Az egekig nőttek a ti szellemiségetek, a ti sötétségetek, a ti hazugságotok, a ti bűneitek. Szellemben akkorára nőttetek. És igen. Itten meg a jelenésekben ez fog történni, hogy a kegyelmet annyira kitolja Isten, hogy szó szerint minden ember, aki itt a földön létezik, és Isten nélkül szeretne élni, az a sötétségben, a sötétség szellemiségében, a hazugságban az egekig fog nőni, de viszont, akik a Krisztus választák, az ő lelkük is az égig nő. Sőt, még annál is tovább. És úgy, ahogy most megosszuk ezeket az igazságokat, mi is viaskodunk azokkal az emberekkel, akiket megtömött a covidizmus. Megtömtek a vallások. Hogy forduljatok meg, ismerjétek meg Krisztust. Ezek a szellemi harcok, ami most is történik. Hogyha valaki egy olyan hallgatja, aki nem akarja megérteni, és teljesen más ellenérvei vannak, de az olyan széles és olyan magas a listája, hogy az égig ér, és minden egyes szóra, minden egyes kijelentése, ő tud egyet kontrázni. Na így, ezt így kell érteni, hogy az égben harcol Mihály és a sárkány. Most történik a harc. Most történik, hogy Krisztus lelke viaskodik, hogy meggyőzze azokat az embereket, akik a sötétség fogságában vannak.
Erről is többször beszéltünk már korábban, hogy amit mondanak a vallásokban, a karizmatikus kereszténységben, hogy amit Pál ír, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, azok a démonok, meg mit tudom én még. És többször fejezzük a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert ez babonás értelmezés. Hogyha az ember ezt így értelmezi, úgy, ahogy hirdetik a Magyarország is, ugye most az egész világon a karizmatikus kereszténységben az ember megmarad a babonákban, és nem fogja meglátni, hogy ki a valódi ellenség, mi a valódi ellenség. Tehát így lenne fontos megérteni azt, amit Pál is leírt, hogy a magasságban lévő hatalmasságokkal, tehát a mi hazugságaink, a mi istentelenségünk, a mi magyarázatunk, az a magasságban van. Tehát kinőtte magát, ugye az egekig hatolt, ugye azt mondja Jézus, hogy a bűneitek, az ő bűneik, az egekig hatolt. Így történik az égben a viaskodás, hogy Levike mondta. De hogyha valaki megmarad ezekben a tanokban, hogy a démonok így, a démonok úgy, azt az ember nincs, hogy megmentse Isten, mert az ilyen ember nem akar szembesülni a valódi magaslatokkal, amelyek benne vannak, és amelyek elválasztják őt Istentől. Amúgy ez is egy ilyen magaslat egyébként, ez a babonás értelmezés egy ilyen magaslat, ami nem engedi, hogy az embernek az elméje megtisztuljon Isten szava által, az ő kijelentése által. De nem vehetinek diadalmat, és az ő helyük sem találhatik többé a mennyben. Tehát nem tudtak győzni. Leestek ugye a mennyből, az égről. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek is, a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Ugye? Ez itt van, már itt van, le van vetve. Le van vetve. És hallik nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. Kivádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Hát kik gyűltek össze éjjel, kik nem tudtak aludni, ki nem tud aludni egyszer is éjjel, kezdjük ott. Hát az nem tud aludni éjjel, akinek a lelkiismerete háborog, akinek a lelkiismerete nem tiszta, nincsen megnyugodva az ő lelkiismerete. Ezért nem tudnak sokan aludni. A farizeusok se tudtak aludni, mert úgy felkavarta a bennünk lévő tengert, amikor megjelent ezelőtt 2000 évvel is, hogy a farizeusok nem tudtak aludni, és éjjel összeültek és tanácskoztak többször is, hogy miként tudjuk törbecsalni, hogy tudjuk megölni. Addig nyugtom nincs, se éjjelem, se nappalom. És vádoljuk, menjünk, vádoljuk, csaljuk törbe, valahogy tegyük el lábalól, valahogy tudjuk megölni, addig nincs nyugtom, aztán utána se lesz amúgy, de majd talán elhiszem, hogy az lesz, de nem lesz, és nem is volt.
Nikodémus miért kereste meg Jézust, és miért éjjel? Azért, mert neki is nyugtalansága volt, hallotta az igazságot, és az ő szívében, az elmében, azok a hatalmas magaslatok, amiket ő elhitt, és amiket ő hitt, megremegtek, megrendültek. Nem tudott aludni, nem volt nyugalma. És volt gerinc, de volt gerinc a hátában, ugye? Oda ment Jézushoz személyesen, éjjel. Nem tudok aludni, mester. Mondd el, mi a helyzet? Ki vagy te? Nincsen sem éjjelem, sem nappalom azóta, mióta megjelentél te. Ugyanígy, akik hallják a mi beszédünket, és akik hallják a te beszédedet, mert te tőle szólsz, azoknak az embereknek nincsen sem éjjelük, sem nappaluk, nincsen nyugalmuk. Hát, ahogy Pál apostol mondta, hogy a Krisztus illata vagyunk, úgy az üdvözlőknek, mint az elkározóknak. Ezeknek az élet illata az életre, és a többieknek viszont a halál illata a halálra. Mert ezekben a szavakban nem csak igazság van, kedves hallgatók, hanem ítélet is. Jézus szavaiban nem csak igazság volt, nem csak bátorítás, nem csak vigasztalás, nem csak útmutatás, hanem ítélet is. Az igazságban benne van az ítélet is. Nem csak a pozitív gondolatok. Ez, amit nem szeret a világ. Ezért jobb az életmód tanácsadóknak a szövege. Ezért jobbak az ilyen pozitív gondolkodók, ugye, akik olyan édeskés mindenkit szeretünk feltétel nélkül, akkor jön az első próba, elbuknak. Felszántják az orukat a földet. Akkor jönnek rá, hogy hazugságban voltak. Nem szerettek ők senkit, feltétel nélkül, csak magukat, saját magukat. Ugye? Tehát ezekben a szavakban ítélet van, és aki nem érti, kedves hallgatók, aki nem érti, hogy mi a különbség az ítélkezés és az ítélet között, az kérje Istentől. Nem tudok más mondani. És aki Istentől meg nem kéri, az velünk hiába vitázik. Nincs értelme. Vitázhatsz velünk is éjjel-nappal, mert attól neked nem lesz békességet. Ha kéred a teremtődet, fogsz kapni választ, és lesz békességed. Ha velünk akarsz vitázni, és minket vádolsz azzal, hogy mi ítélkezünk, nem lesz békességet. Holnap éjszaka sem alhatsz a nyugton, teljesen biztos. Nem azért, mert gonoszak vagyunk, hogy akkor mi téged felzaklattunk, hanem a lelkedben, a lelkiismeret hangja miatt, ami ott van a szívedben. Azért. Tehát legyőzték igen. ugye a sárkányt, és a sárkánynak a csatlósait, akik hittek a sárkány beszédének, ugye legyőzték a bárány véréért. A bárány vére ugye jelképesen megint a Jézus beszéde, az fog csak megtartani, akiben nem lakozik a Jézus beszéde gazdagon, aki nem azt cselekszi, aki nem azt veszi be, és nem azt hirdeti, hanem a statisztikát, a százalékokat, hogy hányan haltak meg, és hányan támadtak fel meg, hányan jöttek ki a kórházból, és mennyien mentek be, aki ezzel foglalkozik folyton, annak tudnia kell, hogy nincs nála a bárány vére. Talán becsapja magát, talán, kedves barátom, nincs nálad a bárány vére. Nem kaptál a bárány, nem is kellett az neked. Nem is kellett az neked. Mert hogyha a bárány vére rajtad volna, és annak az oltalmazó ereje azt jelenteni, hogy te folyton az ő beszédéből táplálkozol, és azt adod tovább embertársaidnak, mert csupán az ő beszéde az, amelyik képes legyőzni a sárkányt. A humanizmussal, a történelemmel, a filozófiával a sárkányt nem lehet legyőzni, csak az ő beszédével. Úgymond a bárány vérével.
És valaki azt gondolhatná, hogy hát igen, mert ti akkor eleve ki kellett legyetek választva, hogy nem féltek a haláltól. Hát de hogy ne? Épp az, hogy bennünk is ezt munkálja ki, hogy ahogy folyamatosan az igazsággal táplálkozunk, bennünk is a halálnak a magaslatai omolnak meg, de nem, hogy azt gondolt, hogy ez csak úgy hátradőlve a fotelbe, hanem könnyek között, térdre rogyva, vajúdva, úgy, ahogy szüli az asszony a gyermekét, szembesülve, bűnbánatot tartva, bocsánatot kérve, menve előre, a keresztet felvéve, így történik meg belőlünk, bennünk is a halál félelemnek az elvétele, így mennek ki belőlünk is a halál félelmek, és jönnek helyette az életnek a kősziklája, ami nem inog meg. Nem vagyunk kiválasztottak abból a szempontból, hogy mi is be kell járjuk az igazság keskeny útját, az élet útját. És tégedet is pont erre hív. Te is pont annyira vagy kiválasztott, téged is pont úgy hív, és pont úgy udvarol neked is, mint ahogy mindannyiunknak.
És neked is két udvarlód van egyébként, neked is, mint nekünk. Nekünk is két udvarlónk van neked is, de ezt ne felejtsd el. Ne felejtsd el, hogy a sárkány nem fogja odaadni. Idézőjelben a sárkány, ugye a fenevadnak a szája, a hazugság, nem fogja ingyen odaadni a... És nem fog téged elengedni. Meg fog teljesen próbálni, azt mondja Istennek jelképesen megszemélyesítve, mint a Jób könyvében. Azt mondja, hogy én engedném a Gézát, de ott van Gézának a szívében és a fejében. Ezek a gondolatok, kicsi ezó, kicsi filozófia, ezek mind tőle vannak, és ehhez Géza ragaszkodik. És akkor azt mondja Istennek a sárkány, ugye, tehát ugye megint megszemélyesítve, hogy megértsük a lényeget, azért megszemélyesítve, hogy én engedném Gézát, de hát Géza, ő azt mondja, hogy ő hozzám ragaszkodik, azt mondja, hogy kell neki az az elmélet, amit tőlem kapott. Úgyhogy hiába, hogy te vagy a teremtő Isten, a mindenható, de Géza úgy döntött, hogy ragaszkodik ahhoz a kincshez, amit tőlem kapott. Amit ő gyűjtögetett egészen mostanig. Géza mondta ki, hogy ő hozzám akar tartozni, és nem hozzád. Téged, Krisztus, és a mindenható atya, téged csak a szájával dicsér, jár a szája, de ő valójában hozzám tartozik. Mert az, ami tőlem van, ahhoz ő ragaszkodik. Nem is tud róla, de nekem ez így pont jó. Ő nem tudja, hogy az a két darab kincs, vagy az a három, vagy akármennyi, ami ez ő ragaszkodik foggal és körömmel, az tőlem van, ezt nem tudja. Sőt, azt hiszi, hogy tőled kapta azt. Tőled. Ezért itt a dokumentum a kezemben, hogy Géza hozzám tartozik, vagy mit tudom, Jocó, vagy Attila, vagy Levike, vagy akármelyik, Kinga, Marika, akárki. Itt a dokumentum a bizonyíték, hogy ő hozzám tartozik, Attila hozzám tartozik. Mert ez a két-három kincs, amit én adtam neki, tőlem kapott, emberi erények, tegyük fel, emberi dicsőség, bármi, emberi tehetség, bármi, ezt mind tőlem kapta. Ő ez ragaszkodik. Ez az én bizonyítékom, ez az én dokumentumom, hogy ő az én gyermekem. Nincs hatalmat fölötte, nem viheted el őt tőlem, mindaddig, amíg a tőlem kapott kincsekhez ő ragaszkodik. Mikor azért látta, állj meg, annak okáért örüljetek egek is, akik lakoztok azokban, a föld és a tenger lakosainak. Jaj a föld és a tenger lakosainak. Figyelj meg megint. Annak okáért örüljetek egek is, akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak. Mert leszállott az ördög ti hozzátok. Nagy haraggal teljes. Úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez a Luffy, ez már nem tart sokáig. Ez pukkanni fog hamarosan. Ez itt hadakozik, nem fogja engedni. Idézőjelbe leszállt az ördög, leszállt, itt van közöttünk. Ahogy Pál apostol mondja, egy másik képpel, másik képen, más képen, hogy mint egy ordító éhes oroszlán szalad körbe a világban, hogy keressi azokat, akiket elnyelhet. Mert az embereknek az élet idejéből táplálkozik a hazugság világa, sátán világa. Abból van felépítve a parlament is, az összes templom is.
Pál apostol, amikor hirdette az igazságot, de még István is az első vértanú, mit lehet olvasni? Azt írja, hogy elkezdték tétni a ruhájukat, elkezdtek öltözni, kikeltek maguktól, megmutatták, hogy mi van a felszín alatt, mi van a képmutatás alatt. Üvöltöztek, mind a sakálok, mind az oroszlán, értelmetlen állapot, teljesen zűr, teljes káosz alakult ki, és kivitték, és széttépték Istvánt. Tehát ne, hogy valaki másra gondoljon. Nem, ez itt van bennünk, és ezt akarja belőlünk. Szépen fogalmazok, nem szépen fogalmazok, ezt akarja bennünk megölni Krisztus. A fenevadat akarja megölni, de nem úgy, ahogy mi képzeljük el, hogy oda meg is leszúrom, hanem oda megyek hozzá, hogy gyógyítsam meg. Az ő sebei által, az ő vére, az ő szent beszéde által tudja megölni a bennem levő fenevadat. Ha hagyom, ha kérem.
Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. Tehát idézőjelbe üldözi az egyházat. Ezt nehogy valaki azt gondolja, egy percig is ez keresztény üldözés, ne. Nem lesz. Ha eddig volt is keresztény üldözés, mert valamilyen mértékben volt, amíg a kereszténységben volt igazság, a Wurlandek idejében, addig mondhattuk azt is, hogy keresztény üldözés, ne. Az egyházat üldözi a sárkány, ugye, levetetett a földre, idézőjelben. Tehát fizikailag a földön üldözi az igaz embereket. Üldözi őket, mert az igazságnak a kimondása rombolja az illúziót, a hazugságot, amiben éltünk mostanig. Ha az ember ismeri az igazságot, ő nem fogja támogatni azért a parlamentnek a restaurálását, a templomok újjáépítését. Ezért üldözi a sárkány, a hazugság, az istentelenség, a covidizmus, az igaz embereket. Mert az igaz embereknek a szava lerombolja az ő hatalmát. Elmondja az, hogy emberek, amit építünk, az bábel, ez hazugság. Nem ez a mennyek országa. Ha nem ez a mennyek országa, akkor miért ezt építjük? Veszélyes az igaz embernek a szava, a fiúnak a szava. Ki a fiú? Nem Jézus. Most már nem Jézus, hanem Krisztus. Jézus Krisztusnak a lelke, aki ott lakozik az ő választottaiban. Egészen pontosan azokban, akik őt választották a fenevad képe helyett. De adaték az asszonynak két nagy sas szárnya, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Idő ugye egy év, idők két év, ugye többes számban, és időnek fele az fél év, tehát 3,5 év. Ugyanezt mondta az előbb is, csak más képen, más képen mondta ugyanazt. 3,5 év, amíg a Krisztusnak a gyermekei a pusztában lesznek, ugye az egyház idézőjelbe a pusztában lesz, és ott táplálja, pontosan úgy, mint Illés prófétát, ott táplálja Isten az övéit. Ő elmondta, hogy ne aggódjatok, ne hallgass a tévére és a hírekre, mert amit mond a hír, amit mond a tévé, azt az övének mondja, és nem neked. Az övének mondja, akik benne hisznek. Te rám hallgatsz. Illés rám hallgatott, és táplálták őt a pusztában, a varjak. Téged is táplálni fognak, te ne aggódj. Ha a híreket követed, akkor méltó vagy arra, hogy megtapasztalt, hogy mit jelent a paráznaság, mit jelent egyszerre két asztalról kajálni. Ugye? Jelképesen két nagy sas szárny, ugye, ami azt jelenti, hogy maga Isten, tehát megint Istennek a védő beszéde, két nagy sas szárny beburkolja, mint a kotló a csibéit, két hatalmas szárny, ugye, és azzal ugye elrepíti őket egy biztonságos helyre. Aki Istenre figyel, azt Isten tudja vezetni, akár fizikailag is el tudja vezetni, egy bizonyos helyről elviszi egy másik helyre, két nagy sas szárny által. Hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, és ott táplálja Isten őt tovább az igazsággal, tehát 3,5 éven keresztül. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
Ennél a jelenetnél az jut eszembe, amikor Mózes kihozta a népet Egyiptomból is, a sárkány, vagyis a császár a szájából, hogy mondta, hogy tudott vizet bocsájtani? Hát úgy, hogy a hadseregét utána küldte, kiszólta a száján, hogy menjen a hadsereg, és a hadsereg engedelmeskedett. Tehát, hogy ez az egész jelenések könyve szó szerint egy tiszta lelki állapotból van leírva, mint amikor a tanítványok jöttek vissza, és őrültek, és újongtak, hogy Uram, Krisztusom, működik, amit mondtál, ahogy hallottuk, és ahogy megtanultuk tőled, az igaz szóra az emberek hisznek, megbánják bűneiket, megvallják bűneiket, hogy miben éltek korábban, és Krisztus Szentlélek által, és lélek által mit mondott? Láttam, hogy a sárkány, a sátán levettetik, mint a villám. Tehát ő lélek által látta, nem úgy, mint a tanítványok, ahogy mondták is, hogy le van írva, hanem lélek által, mert elsősorban lelkek vagyunk. És itt is ez történik.
A kígyó bocsátott vizet ugye az ő szájából, amúgy Jézus is vizet bocsát a szájából, ami nem más, mint az ő beszéde, Istennek a szava, az ő igazsága. Csak ő azt úgy hívja, hogy élő vizek buzgó forrása. Élő víz, amit Jézus mondott, az élő víz. Amit a fáraó mondott, az is víz volt, de mérgező. Halott víz, ugye, a halálnak a vize volt az. Utánuk küldte, akár megvádolta őket, hogy hát az oltatlanok miatt fognak az emberek elveszni, az egész ország elveszni. Vagy azok miatt, akik hisznek ebben a babonasságban, a Bibliában, meg Jézusban, és nem ismerik el a császárnak a hatalmát, és nem annak hisznek, amit ő mond, nem a tévének hisznek, hanem bolondok, ugye, hisznek Jézusban, ebben az elavult könyvben, ebben a hülyeségben. Így próbálja, ugye, vádolni a kígyó, a sárkány, az egyházat. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Képes beszéd, ezt nem lehet, aggyal nem lehet megérteni. Tehát ezt, akinek Isten nem jelenti ki, nem fogja megérteni, sosem. Sosem. Lehet velünk vitázni YouTube-on, Facebook-on, mindenhol, de tudnotok kell, hogy akiben nincs alázat, Istentől kérjen kijelentést, ezt sosem fogja megérteni. Mi sem értenénk. Ennyire sem. Nem értjük teljesen mi sem. Teljesen biztos. De ennyire sem érthetnénk, ha Isten nem jelenti neki ezt számunkra. Tehát segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját. Tehát Isten bármit fel tud használni, hogy megóvja, megvédje az ő gyermekeit. Ha kell a földet, ha kell az eget, azzal irányítja el az ő gyermekei felé indított támadásokat, amivel akarja, földdel, vagy vízzel, vagy tűzzel, ez már az ő dolga. Ez minket nem érdekel. Ez az ő dolga, az ő hatalmában van ez. Ő azt mondta, hogy veletek maradok a világ végezetéig, megóvlak titeket, de akkor rám figyeljetek. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, a rokonaival, családtagjaival. Többször beszéltünk arról, hogy a sárkány, ugye, maga a fenevad, az Antikrisztus, hogyan csalja csapdába Istennek a gyermekeit. Úgy, hogy megtámadja az ő vér szerinti rokonait például. Megzsarolja, hogy elveszem a gyermekedet. Nem ezt fogod csinálni, nem azt fogod csinálni. Ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Megzsarolja. És akkor hirtelen bepánikolsz, hogy megvéd a gyermekedet, anyádat, apádat, és a kezedbe veszed a kontrollt, a gyeplőt, és ezáltal elvesztél. Hirtelen elfelejted, hogy Isten kell őket is megvédje. A te erőt arra nem alkalmas, te még saját magadat sem tudod megvédeni, nem, hogy őket, a gyermekedet, és a feleségedet, és a férjedet. Még saját magadat sem tudod megvédeni, nem, hogy őket. Tehát mit csinál? Azt mondja, hogy a sárkány megharagvék az asszonyra, tehát rád, ugye, te vagy az asszony, idézőjelben, ugye, a gyermek, és hadakozik egyebekkel, tehát megzsarol a gyermekeiden keresztül, a rokonokon keresztül, mindenféleképpen elveszi tőle a gyerkőcöt, tehát minden kitalál, csak hogy valahogy téged rabul ejtsen, fogyul ejtsen, filembe vigyen, és ezáltal megtagad te a megváltódat, Istennek a szavát.
Jézus idejében mi történt? Elküldte a király, azt hiszem a jósokat vagy kiket, hogy tudakolják meg, hogy hol született a messiás. Egyértelmű volt, hogy a császár az meg akarta jönni, azért akarta meg tudakolni. Tehát elmentek ezek a jósok, és megtudakolták, és meglátogatták. De kaptak álmot, hogy ne azon az úton menjetek vissza, és ne is mondjátok el a királynak, hogy hol tudtátok meg, hogy hol született a messiás. És amikor a király erre rájött, mit csinált? Elküldte a katonáit, és megölette a gyermekeket. Mert amúgy a sajátja, mert ő belőlük élősködik, de megölette az övét. Mit csináltak a farizeusok, amikor látták, hogy Nikodémus noha közülük való volt, de már nem közülük való volt, mert ő már hitt Krisztusnak, és a pártjára kelt. Őt is megtámadták, a sajátja ellen támadt. És mit csinál legvégső soron? Tehát, hogy annyira el van süllyedve a hazugságok tengerében, és annyira sok a bok a hazugságon, hogy ő nem tud egyenes lenni. Ő mindenkit megtámad, csak hogy elérje a célját, ami céltalan. Mindent bevet, minden ocsmánságot, minden hazugságot, mindenkit képes megölni, hogy elérje a célját. Hogy hidd el azt, hogy a Covid létezik, hogy a vakcina segít. Hidd el az összes hazugságot. És képes saját maga ellen támadni, az övéi ellen is támadni. És legvégső soron mit fog csinálni? Mint Júdás, saját magát megöli. Tehát nem Isten ítéle, nem Krisztus ítéle, hanem nem lehet más a hazugságnak a gyümölcse, mint az önpusztulás, az önpusztítás. Tehát mindenki, aki a hazugságot válassza, hisz a fenevadnak, az egy önpusztító folyamat, egy önpusztító rendszerbe lépett bele, és ebből akar minket kimenekíteni Krisztus minden áron. De hogyha én nem nyújtom a kezemet, ő hiába nyújtja mind a kettőt. Mert nincs, amit ő megfogjon, hogyha én bár egyet nem nyújtok, ő mind a kettőt nyújtja.
Ismételten felhívom a figyelmet arra, kedves hallgatók, hogy bizonságot teszünk mi arról, hogy az alternatív média az még veszélyesebb, mint a főáramú média. Ezt többféleképpen alátámasztottuk, elmondtuk, mert elhiteti az emberekkel, hogy igazságban vannak. A főáramú médiának a tulajdonosa, a sárkány, ő tudja, hogy nem fogja mindenki elhinni a főáramú médiát. Ezért ő már eleve létrehozta az alternatív médiát, és embereket használ fel, a hamis, személyes ambíciójukon keresztül használja az embereket arra, hogy terjesszék a hazugság alternatíváját, az alternatív médiát. És akik annak a csapdájába esnek és benne maradnak, mi is beleestünk egyébként. Akik benne maradnak annak a csapdájában, azok az emberek ugye elhiszik, hogy ők igazságban vannak. És jönnek olyan szöveggel, nekem olyan kommentekkel, hogy én már nem használok tévét 13 éve, vagy 20 éve. Elmondom, kötelességem elmondani azt, hogy Júdás nem használ tévét. Júdás nem hitt a Covid-ban. Júdás vakcinában sem hitt. Mégis elárult az életet, és felkötte magát. Nehogy valaki azt gondolja, hogy mert nincsen tévéje, mert nincs ideje tévézni, mert Facebookozik, az őt megvédi, nem? Júdás. Az összes Júdás, aki az életet elárulta, nem volt sem tévéjük, Covid-ban nem hittek, és a vakcinát is tagadták, vakcinában sem hittek. Mégis elárulták az életet, és öngyilkosok lettek. Aki a hideget követi még mindig, azok után is, hogy hallja ezeket a szavakat, a hideg után megy, azokon morfondírozik, azt forgatja az ő fejében, tudnia kell, hogy a sárkány csapdájában van. És a legkeményebb próbatételben, kísértésben nem lesz neki védelme. A bárány vére nem lesz ott az ő erejében. A sárkánynak a vére lesz benne, a hírek által, az alternatív hírek által, mert ő azt követte. Az Amerikai Ignifog című videóban van az a rész, amikor elmondja a bácsika az oregoni álmot, abban is Isten jelzett nekik, nekünk is ugye azáltal, hogy csak azok fogják tudni megvédeni magukat, akik a bárány vérével vannak, a bárány vérével be vannak fedezve. De ez jelképesen nem jelent más, mint Jézus beszédét. Akiben nem élő a Jézus beszéde, nem fogja tudni megvédeni magát. Hogyan lehet élő az ő beszéde, az ő vére, a bárány vére, hogyan lehet élő bennünk, kedves hallgatók? A szív által, a vérkeringés által, a szív pumpálja a vért, és folyamatosan kering, cserélődik és frissül. Aki hallotta, aki kapott Istentől bizonságot, egy talentumot, és nem fektette az be, nem fekteti be, abban az emberben a báránynak a vére megposhat. Nem lesz friss, nem lesz élő, nem fogja tudni őt megvédeni.
Megalvad.
Megalvad, megalszik, elalszik. És amit mond a sárkány, mindent el fog hinni. De a sárkány beszéde a híradó, az alternatív hírek, az maga a halál. Az maga a halál. Kaptál Istentől egy talentumot? Megkaptad-e a bűnök bocsánatát? Ez a másik kérdés. Van-e egy talentumot, bizonságot, hogy mit tett érted Isten? És elmondtad-e azt? Megmutattad-e azt embertársnak, azt a kicsike talentumot? Megmutattad-e, vagy nem? Bizonságot teszel-e arról az élő Istenről, aki téged megvigasztalt? Új életre hívott? Megbocsátotta a bűneidet? Igen, vagy nem? Mert ugyanez a válasz arra a kérdése is, hogy életbe fogsz-e maradni, amikor jönnek a próbák, vagy nem. A két válasz ugyanaz. Ha nem vagy bizonságtevő, nincs ahogy életben maradj. Mert a báránynak a vére nem friss te benned. Nincs olaj a lámpásodban. A bizonyság tételet fog téged megóvni az utolsó napon, az utolsó órában. És semmi más nincs. Sem keresztmama, sem keresztáti, sem a pásztor, senki. A te személyes bizonyságot, amit használsz, és engeded, hogy keringjen, eljusson másokhoz is. Mások is esélyt kapjanak azáltal. Ha nem vagy bizonyságtevő, élő sem lehetsz, kedves hallgató. Mert Jézus élt, feltámadt, de ő bizonságtevő volt. És minket is erre hívott. Legyünk bizonságtevők, és a bizonságaink által, a tőle ajándékba kapott bizonságaink által élhessünk, és más is feltámadhasson. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!